Ez itt az Élet, meg minden. Podcast és blog a Világegyetem visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Azon kevés magyarok egyike, akik alig pár méterről láthatták Kim Jong-un észak-koreai vezetőt.
És onnan vettük észre, hogy valami fog történni, hogy minden külföldi mögé beállt egy ilyen nagyon markos észak-koreai az elnöki testőrségből, és a könyökünket előre tolva ösztönöztek arra, hogy tapsoljunk.
Lukács Csaba újságíró élete az elmúlt 25 évben nem volt kéjutazás. Háborúk, katasztrófák és diktatúrák krónikása lett, olykor kifejezetten alulnézetből.
Tarkóra tett kézzel feküdtünk a hóban, és amennyit értettem, én oroszul tanítottak elég sokat, és így a szerb nyelvből elég sokat tudtam érteni, az volt, hogy ők pénzt dobtak fel egymás között, nem minket megkérdezve, tehát nem én választottam a fej és írás között, hanem ők.
De néha az eseményeket maga is alakította.
Biztonságba kellett helyezni, tehát az mindenki számára egyértelmű volt, hogy tovább előtt Bolíviában nincs biztonságban.
Nincs mit tenni, szereti a jó történeteket, olykor a romantikusokat is. Miután megszűnt a magyar nemzet, és a volt kollégák 0 forintból új lapot indítottak, a Magyar Hangot, talán ezért is vállalta el a kiadó vezetését.
26 kiló apró pénz gyűlt össze a 4 darab székely szalmak alapban, amit ittem utolsó pillanatban eszembe jutott, hogyha valaki adományt akar adni, akkor azt fogadjuk el. És ez egy olyan pozitív élmény volt a közösségnek, az újságírói közösségnek, hogy azt mondtuk, hogy ezt valahogy folytatni kell. Ha ennyire szeretnek az olvasók, akkor találjunk ki valamit.
Tehát ez itt az Élet, meg minden első adása. Én Tóth Szabolcs Töltöm vagyok, ebben az adásban pedig Lukács Csabával beszélgetek a Magyar Hang szerkesztőségében felgyújtott 1000 dolláros csekről és Kim Jong-un tábornokainak extázisáról. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Lukács Csaba a Székelyföldön született és egy faluban nőtt fel, nem messze Székelyudvarhelytől. Csaba azt szokta mondani, a Ceausescu rendszer zárt, megnyomorító világában töltötte gyerekkorát, ez lehet az oka annak, hogy később lételemévé vált az utazás, a világjárás, a felfedezés. Újságíróként és a baptista szeretetszolgálat munkatársaként az elmúlt 25 évben meglehetősen rázós helyekről küldte tudósításait, lett légyen szó cunamiról, atomkatasztrófáról, vagy a világnak azokról a szegleteiről, ahol finoman szólva nincs szólásszabadság. 2011-es könyvében, amelynek címe A diktátorok könyve, ez utóbbi vidékekről ír. Viszonylag új élmény számára, hogy Magyarországon, ahol a 90-es évek eleje óta él, mára amolyan média gerillaként kell küzdenie azért, hogy szabad sajtóban jelenhessenek meg cikkei. Mikor ez a podcast adásba kerül, akkorra már jó eséllyel lezajlott Donald Trump amerikai elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető között a csúcstalálkozó. Jó eséllyel, ezt azért mondom, mert mi erről még itt biztosat nem tudhatunk, hiszen ezt az adást most jóval a várva várt találkozó előtt rögzítjük. De mindettől függetlenül szervusz Csaba, köszöntelek a műsorban. Csaba, te 4-szer is jártál korábban Észak-Koreában. Élményeid alapján te gondoltad volna, akár csak pár héttel ezelőtt is, hogy erre a csúcstalálkozóra még az életedben sor kerül?
Üdvözlöm én is a hallgatót, és köszönöm, hogy ránk szánta ezt az időt. Nem, a kérdésedre válaszolva nem gondoltam volna, és most azért vagyunk nehéz helyzetben, mert néhány nappal vagyunk a szingapúri találkozó előtt, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez megtörténik. Tehát ezt már egyszer lemondta az amerikai elnök, aztán visszakozott. Itt két nagyon fura egyéniségnek a presztízs háborúja zajlik, és lehet, hogy még az is benne van a pakliban, hogy ott Szingapúrban lesznek mind a ketten, és fölpattannak az első percbe, és elrohannak, de bízom benne, hogy ez megtörténik. Mindenképpen történelem az, hogy erről folyik a vita, és hogy elkezdtek egyeztetni.
Róla. Te hogy érzed, kényszerhelyzetben van egyébként Észak-Korea?
Nem tudom ezt megítélni. Tehát az a baj, hogy amit mi látunk, amikor bent vagyunk, az is egy Potyomkin látvány. Nyilván azért egy kórházban vagy egy áruházban lehet következtetni arról, meg van némi rutinunk, hogy következtessünk, hogy mi zajlik a színfalak mögött, de igazából a világ is ebben nagyon bizonytalan. Szerintem a dél-koreai hírszerzés is bizonytalan. Folyamatosan jönnek a hírek arról, hogy egyre nagyobb a szegénység, hogy hatnak a szankciók, és egyre nehezebb fenntartani az ellátást, annak a 20 milliós országnak, 21 néhány milliós országnak az élelmiszer ellátását. Ugyanakkor, amikor ott vagyunk, akkor nem tűnik úgy, hogy éheznének emberek. Tehát a korábbi utakon sokkal több ilyen, hát hogy is mondjam, nagyon lefogyott, vagy ilyen rossz bőrben lévő embert láttak a baptisták is, akik két hete is voltak legutóbb, tehát folyamatosan járnak be, meg én is látok fejlődést az útjaim között. De ezt nem tudjuk megállapítani, hogy valóban kényszer van-e, vagy csak egyszerűen egy nagy pókerjátékos a Kim Jong-un, és úgy ítélte meg, hogy most vannak a legjobb kártyái a kezében, hogy tárgyalj.
Hát csak hogy a hallgatók is tisztában legyenek vele, te, mint a baptista szeretetszolgálatnak a munkatársaként.
Igen, újságíróként nem engedtek be. Mi mindig gyakorlatilag, mint egy hivatalos delegáció, mindig eljátszák azt, hogy hivatalos delegáció vagyunk, mindig benne vagyunk a helyi híradóban, tehát hogyha mondjuk elmegyünk egy cirkuszba, akkor ránk van állítva egy kamera, és mondjuk este vagy másnap látjuk a híradóban, hogy neves magyar delegáció járt az országba, és megnézte a nagyszerű észak-koreai cirkuszművészek épp aktuális fellépését. Tehát így tudtam bemenni, és így egyszer láthattam is közelről, 6 méterről Kim Jong-unt, egy ilyen parádén részt vettünk, amikor mindig ott az egész arzenál fölvonul, arról is találgat a világ, hogy ezek valós rakéták-e, vagy csak ilyen papírmasé figurák, nyilván nem lehet oda menni és megtapogatni, de az látszott, és az...
Ahogy az elnököt sem.
Egyébként döbbenetes élmény volt a találkozás az elnökkel, ugyanis életem egyik legszigorúbb biztos...
Tudom, hogy elnöknek hívják, bocsánat, hogy közbevágok, vezér
neki, legfőbb vezető. Tehát eleve a bejutására az eseményre olyan szintű biztonsági átvizsgálást követően került sor, hogy például elvették a rágópapírokat, mert bejelzett, ami egy reptéri átvilágításnál simán átmegy, a tollakat nem vihettük magunkkal, semmi olyan dolog nem volt nálunk, amit dobni, vagy szúrni, vagy bármit lehetne, és onnan vettük észre, mi egy dísztribünön ültünk, tábornokoktól körülvéve, olyan tábornokoktól, akiknek annyi kitüntetése volt, hogy már a zakójára nem fért föl, és akkor a nadrágján is volt, és minden mozdulatnál, mint egy ilyen bizsú kollekció, ilyen nagyon furcsán csörgött, és onnan vettük észre, hogy valami fog történni, hogy minden külföldi mögé beállt egy ilyen hát nagyon markos észak-koreai, az elnöki testőrségből, és a kínai alelnök volt a vendég ezen a parádén, és ketten elsétáltak előttünk, tehát gyakorlatilag a tribűn alatt, és mi a tribűn közepén ültünk, és ott az volt, hogy a mögöttünk álló biztonságiak, azok a könyökünket előre tolva ösztönöztek arra, hogy tapsoljunk. Tehát nem lehetett nem tapsolni, maximum annyit tehettél, hogy a két kezed egymás mellett elmegy, de hát az nagyon hülyén néz ki, hogy ilyen a kezeiddel hadonászol, ezért mi is kénytelenek voltunk tapsolni. Olyan fizikai kondícióban voltak ezek a testőrök, hogy én 100 kilós vagyok, de simán föl tudott volna kapni, hogyha valami nem megfelelő mozdulatokat teszek, vagy
az
letop.
Észak-koreai pretóriánus gára.
Igen, de és nem voltak nagy darabok, tehát az nagyon érdekes egyébként, ezt nagyon sokszor figyeljük, amikor kín vagyunk, például a demilitarizált övezetben is a katonáknál nem lehet fegyver, de azt látjuk, hogy az ujjain, a kezein, a bütykeik, azok ilyen nagyon durva szarú réteggel vannak fedve. Erre az a magyarázat, hogy kövön és fán tanulnak ütni, tehát ők úgy úgy vannak kiképezve, hogy gyakorlatilag puszta kézzel tudjon ölni. És ilyen beszarusodik a pütyök a kezén, hogy mint egy kalapács, gyakorlatilag úgy működik. És hát olyan szorítása volt a markának, hogy szó szerint nem szerettem volna kipróbálni, hogy mit tud velem csinálni, hogyha mérges lesz. Tehát láttuk ezeket az embereket, és igazából az volt a furcsa, és ezt akartam elmondani, hogy a mellettem lévő tábornokok, azok olyan szintű extázisba kerültek, amit legutoljára a Beatlesnél láttam a tinédzser rajongóknál, amikor lányok elájultak vagy csikítoztak. Tehát az, amikor egy 80 éves tábornok gyerekként elkezd artikulátlanul üvöltözni és ugrálni a kezét az ég fele tartva, és folynak a könnyei, ezt nem gondolom, hogy meg lehet játszani. Tehát ebben van valami őszinteség kell legyen, mert nem hiszem, hogy egy tábornok tudna sírni, nem egy színész.
A halálfélelem mondjuk az elég őszinte lehet, hogy próbálja meg nem így csinálni.
Hát valószínűleg, de azért egy tömegben van, tehát nem biztos, hogy kiszúrnák azt, hogy ki ugrál a legkevésbé. És hát eleve, tehát egy nagyon fura helyzet volt, mert nem mertünk röhögni, ugyanakkor kellett volna, mert az, hogyha egy 80 éves ember vinnyog melletted és ugrándozik, és ezek a bizsuk nagyon furán csörögnek rajta, az egész egy nagyon vicces helyzet volt, de próbáltunk fapofával nézni, mert azt nem akartuk kipróbálni, mi van, ha leröhögöd az kedves vezetőt. Tehát egy 2 éves, vagy nem tudom, sok éves kényszermunkatábor Észak-Koreában nem ér meg egy röhögést, úgyhogy próbáltuk ezt farccal abszolválni.
Tehát a szeretett szolgálat is kapott olyan jelzést, ami arra utal, hogy itt valami nagy változás készül az országban?
A legutóbbi látogatáson történt egy olyan, amit szintén nemhogy én, hanem a szeretett szolgált vezetői, akik legalább 50-szer voltak Észak-Koreában, nem tudtak volna elképzelni. Egyrészt prédikálhattak, tehát őket időnként elviszik, vannak ilyen patyomkin keresztény gyülekezetek, van egy katolikus, meg van egy presbiteriánus, tehát egy kvázi református gyülekezet, amiben hát ilyen statiszták vannak, és ott fölkérték a prédikációra, tehát ott Szenci prédikálhatott, amire nem is volt fölkészülve. Ezt
gyakorlatilag Szenci Sándor,
a baptista szeretett szolgált vezetője, aki egy baptista lelkész. Ő a kedvenc ige versét mondta el, ezt a merjetek kilépni a csónakból, és azt mondta, ezt nem is értem, hogy nem csapták le Észak-Koreába, azt mondta a híveknek, hogy nyugodtan gondoljatok valami olyasmire, és imádkozzatok érte, amit egy ideje, mondjuk egy hónapja még el sem mertetek képzelni. És egy olyan felkérést is kaptak, ami egyszerűen megdöbbentő. Tehát amikor nekem Szenci kijött Észak-Koreából és Kínából fölhívott és elmondta, akkor 3-szor visszakérdeztem, hogy jól hallottam, hogy felkérést kaptak arra, hogy építsenek egy baptista imaházat. Tehát brutális változások vannak. Ez gyakorlatilag olyan hír volt, amit ezt se hittem el.
Ez korábban, amikor te ott jártál, elképzelhetetlen kérés lett volna?
Tehát, ha egy Bibliát találnak nálad, akkor kényszermunkára visznek. Volt olyan amerikai misszionárus, aki a szállodájába felejtett egy Bibliát. A repülőtéren gyakorlatilag a repülőgépről rángatták le, csak úgy, mint azt az egyetemistát, aki ellopta a propaganda plakátot. Ő is már a repülőgépen volt, amikor visszaszedték, és ez a misszionárius el is tűnt Észak-Koreába. Amikor az amerikaiak kérték a holttestét, akkor azt mondták, hogy autóbalesetben karambolozott, és elégett a holttest, tehát a holttestet se tudják kiadni. Észak-Korea ugye a világ egyik deklaráltan ateista állama, ilyen kirakat egyházak vannak, tehát én is voltam Észak-Koreában templomban, de nagyon érdekes volt az, hogy egy ilyen tehát van egy protestáns, van egy katolikus, meg van egy buddhista templomuk, ami ilyen patyomkin templom. Amikor külföldiek vannak, akkor mennek helyiek is, de az egyik ilyen nagyon ismert igeverset mondta éppen a lelkész, ami arról szól, hogy mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hosszabb az igevers, de most ennyi jut hirtelen eszembe, és ez egy köztudomásúan új szövetségi igevers, és a mellettem ülő ember, aki tökéletes angolsággal elmondta, hogy ő évek óta vagy évtizedek óta jár a templomba, amikor látta, hogy én a Bibliába keresem ezt az igeverset, ő is elkezdte keresni az Ószövetségnél, tehát fogalma nem volt arról, hogy itt miről van szó, ő neki az volt a feladata, hogy aznap templomba kell menni, hogy a vendégek lássák. Ehhez képest most Szenci prédikálhatott is ugyanebben a protestáns templomban, és 3-szor is szóltak neki, hogy lehet baptista imaházat építeni, ami azt jelenti, hogy ott nagyon durva változások vannak, és a világnak ezt akarják is mutatni, hogy lehet odaépíteni ilyen dolgokat. Ez azért is lehetséges, mert mi az észak-koreaiak szemében mi magyarok nem vagyunk ellenségek, a tékozló fiú története van a mi esetünkben, hogy maradjunk bibliai.
Letértünk az útról.
Mi letértünk az egyedüli igaz és helyes útról, de bármikor bűnbocsánatot, kellő bűnbocsánatot tanúsítva visszatérhetünk. Tehát minket egy ilyen elhajló, de ugyanakkor a mi kutyán kölyke kategóriába tartanak, ellentétben mondjuk az amerikaiakkal, akik ősi ellenségek. És hát engem is megkísértett ez a dolog, hogy hú, hát hogyha ilyen történelmi idők vannak, akkor vissza kellene menni Észak-Koreába. Sajnos ez nekem nem lesz működőképes. Én rögtön mondtam a Szencének, hogy hú, de jó volna ott lenni, amikor a templomot építitek, de mondta, hogy hát ez nálad továbbra sem jó ötlet, mert háromszor is megkérdezték, hogy mi van veled, és továbbra is mérgesek rád, hogy mindenféle állításuk szerint mindenféle csúnya és igaztalan dolgokat írtál a szeretett vezetőről. Azt tudni kell, nem tudom, hogy a hallgató azt tudja, hogy nekem volt egy aférom is az észak-koreaiakkal, tehát volt egy pillanat az életemben, amikor én konkrétan azon gondolkodtam, hogy ott meg fognak ölni. Az utolsó útunk utolsó vacsoráján, újabb ilyen bibliai kép, ugye ott mindig az van, hogy a helyiekkel együtt kell vacsorázni, és az utolsó az mindig egy ilyen összegző. És ez a koreai kísérőnk, aki az ottani külügyben elég magasrangú illető, ő felel Kelet-Európáért, köztük Magyarországért is. Jó beszél magyarul, mert Gödöllőn végzett, és ez a tudása még megvan, különös tekintettel a káromkodásokra, azt nagyon intenzíven tudja használni. És ő hát már jelentős mennyiségű vodkát elfogyasztva hátba vert a vacsora közben, és azt mondta, azt hiszem egy podcastban lehet ilyen szavakat használni, azt mondta nekem, hogy ugye Lukács fosol attól, hogy nem engedünk ki az országba, mert tudjuk ám, hogy te mindenféle hülyeséget írkáltál. És hát akkor ilyen zavartan nevetgéltem, erre nem lehet jó reagálni.
Csak hogy a hallgatók is értsék, minden utad után újságokba írtál az élményeidről, ahol nem feltétlenül a legpozitívabb szavakkal.
Nyilván nem lehetett győzelmi beszámolókat írni egy észak-koreai élményről. Ezt érdekes módon ők is elfogadták bizonyos fokig, hiszen én oda úgy mentem, mint egy humanitárius munkatárs, és azt megmagyaráztuk nekik, hogy nem csinálhatunk hülyét magunkból, hogyha hazatérve a segélyszervezet azt mondja el Észak-Koreáról, hogy minden tökéletes, akkor az adományozóink vagy a támogatóink azt mondják, hogy minek kell a hegyre további sziklákat hordani, hát vigyük oda, ahol hiány van. Tehát azt elfogadták, hogy bizonyos hiányosságokról be lehet számolni. Ezeknek ők mindig három okát jelölték meg, a nemzetközi helyzet fokozódása, az imperializmus áskálódása, és hát harmadik volt egy ilyen látszólag semleges ok, hogy hát a természeti csapások miatt. Tehát ugye ott a vezetőség az tökéletes, a párt nagyon jól végzi a dolgát, de a természeti csapások okán vannak még problémák. És hát én ezt jóval árnyaltabban fogalmaztam meg az írásaimban, meg leírtam azt is, amit láttunk, meg ami ilyenkor az olvasót érdekli, és ez valahogy visszájuk, hozzájuk jutott. Nekünk konkrét elképzelésünk van arról, hogy ki jelentett föl, tehát konkrétan egy magyar állampolgár írt levelet a követségeknek, és az észak-koreai hatóságoknak, hogy a baptisták újságíró csempésznek be az országba, aki mindenféle csúnya dolgot ír a szeretett vezetőről.
Ez a feljelentés akár halálos ítélet is lehetett volna.
Abban a pillanatban én azon gondolkodtam, hogy voltak előttünk nagyon rossz példák, tehát embereket gyakorlatilag ítéltek el több évre. Utánam volt a legszemléletesebb példa ennek az Otto Wrambley nevű amerikai egyetemistának az esete, aki egy turistaúton, nagyon drága turistaúton vett részt Észak-Koreában. Azt állították, hogy a szállodából ellopott egy ilyen propaganda plakátot, ami nem lehet komoly érték, tehát egy ilyen 120%-ban teljesítjük, vagy megvalósítjuk, vagy valami ilyesmit dolgot. És ő kapott 15 év kényszermunkát, 2 évet ebből le is töltött, és kómában engedték haza, tehát komoly diplomáciai közbejárás nyomán elengedték, de már nem volt észnél, és egy hét után meg is halt Amerikába. Tehát őt konkrétan agyonverték Észak-Koreában. Én nem tudtam, hogy mi következhet, de nem szerettem volna kipróbálni. Tehát még egy egyéves kényszermunkát sem szívesen csináltam volna, de aki a szeretett vezetőt kritizálta, az valószínűleg nagyobb bűnös, mint az, aki ellopott egy propaganda plakátot. Tehát lehet, hogy engem azonnal kivégeztek volna. Tehát ez egy nagyon, nagyon fura helyzet volt, nagyon meg is ijedtem, ez nem titok. Én nem tudtam ott mit csinálni, a társaim is ott ilyen mindenféle zavart, ilyen nevetgélés volt, meg ilyesmi. És akkor a csávó, ez az amerikai, vagy a, bocsánat, észak-koreai fickó, ez ilyen csendőrpertuból eredő lenézéssel. Még egyszer hátba ért, és azt mondta, hogy nagy szerencsét, hogy én vagyok azon a poszton, ahol ezek a jelentések befutnak, és akkor most az egyszer kiengedünk, hogyha megígéred, hogy többet nem írsz hülyeségeket. És hát az utolsó éjszaka, az fehér éjszaka lett, tehát nem tudtam aludni, és még volt egy csavar a történetben, hogy ugye Észak-Koreában csak úgy lehet mozogni, hogy mindig a kísérőnk velük vannak. Tehát a szállodából nem lehet kilépni, ha nincs veled a kísérő. Ahányan vagyunk, annyi kísérő van velünk, tehát a négyen voltunk, négy ember kijött velünk a reptérre, köztük ez a magasrangú külügyi tisztviselő is, és a check-in után, tehát amikor el kellett válni, mert már jött az útlevél ellenőrzés, akkor ahogy megölelt és elbúcsúztunk, akkor azt súgta a fülembe, hogy eddig tudtam rád vigyázni, vigyázz magadra. És akkor eszembe jutott az, hogy...
addig a méter.
Igen, meg ameddig a gép felszállt. Pontosabban én igazából akkor éreztem magam biztonságban, amikor Pekingbe leszállt a gép, és én elhagytam a gép fedélzetét, mert benne volt az is, hogyha esetleg menet közben jönnek rá, vagy történik valami, akkor engem nem engednek kiszállni a gépből, és ha az Észak-Korea úgy van összekötve a világgal, hogy a saját légitársaságuk kirepül Pekingbe, és ugyanaz a gép, nem tudom, egy órás forduló után visszarepül, tehát vissza tudtak volna vinni, hogyha a gép fedélzetéről nem engednek lelépni. És hát egészen addig a pillanatig, amíg én a gépet el nem hagytam, és meg nem érkeztem a pekingi reptérre, az volt, hogy hú, hát még nem biztos a dolog. Innen is látszik, hogy mennyire viszonylagos az élet. Ugye azért Kína az emberi jogok és az egyéb ilyen sajtószabadságos kérdésekben nem a paradicsom földje, de nekem abban a pillanatban annak tűnt.
Kész Amerika volt Észak-Koreában. Voltál már hasonló helyzetekben, amikor ez a pár perc vagy pár óra napoknak, heteknek tűnt? Akár életveszély, akár más megpróbáltatások miatt?
Az úgy ilyen helyzet volt. Szarajevóban volt egy ilyen, amikor egy idegen légiósokat akartunk meglátogatni a Daytoni béke megállapodás után a 90-es évek közepén, és egy olyan úton mentünk, amin már jártunk korábban, de ez ott ugye pillanatokon belül vagy percenként változott a helyzet, és egy ilyen szerb katonai checkpoint került oda egy helyre, ami előtte nem volt, és ott részek szerb katonák elkezdtek velünk szórakozni, és ott konkrétan pénzt dobtak fel arról, hogy meglőjenek-e, vagy nem, mert erre rosszul reagáltunk első körbe, és azt mondtuk, hogy ez hülyeség, meg ne szórakozzatok, és bedurvultak. A részeg az nagyon bedurvult, és akkor a józanabb társa próbálta csitítani, és volt egy pillanat, amikor tarkóra tett kézzel feküdtünk a hóban, és amennyit értettem, én oroszul tanítottak elég sokat, és így a szerb nyelvből elég sokat tudtam érteni, az volt, hogy ők pénzt dobtak föl egymás között, nem minket megkérdezve, tehát nem én választottam a fej és írás között, hanem ők.
Tehát ti hason feküdtetek tarkóra tett kézzel, miközben a sorsotokról vitatkozott egy részeg, meg egy nem részeg szerb katona. Mi megy keresztül ilyenkor az ember a fejében?
Én nem nagyon tudtam gondolkodni, én ezt bevallom férfiasan, hogy csak azért nem oldottak ki a körkörös izmaim, remélem, hogy érthető, hogy mire akartam célozni, de akkor beszéljünk nyíltan, nem, csak azért nem fostam be, mert ezt előtte reggel elintéztem. Tehát olyankor az emberben, bennem legalábbis egy olyan típusú életösztön kapcsol be, ami tehát nem volt ilyen, hogy lepereg előtted az életed filmje, vagy ilyesmi, hanem egyrészt nagyon gyorsan tudtam, nagyon világosan tudtam gondolkodni, eszembe jutottak olyan orosz szavak is, amikről azt gondoltam, hogy rég elfelejtettem.
Nyesztrüljájtja.
Nem, azt próbáltam nekik elmagyarázni, és soha nem gondoltam, hogy én ezzel érvelni fogok, de ilyen helyzetben úgy tűnik ez előjön, hogy én akkor még román állampolgár voltam, jó ideig csak román állampolgár voltam, román útlevéllel közlekedtem, orosszal nem. És azt próbáltam nekik elmagyarázni, hogy hát szerbek vagytok, én meg román, hát nem lőhettek le, hát Temesvárnál a benzin csempészük a szerbeknek, hát ezért ne szórakozzatok. Ezt ma nem tudnám oroszul elmondani, akkor gyökéredesen eszembe jutott. Tehát vannak ilyen bekapcsolásos dolgok, és persze van más típusú dolog is, ami tényleg nagyon megvisel. Most nem konkrétan életveszélyre beszélek. A legutolsó ilyen nagy katasztrófa, ami volt valamikor a 2014 táján, de ebben nem vagyok pontosan biztos, az évek azok összekeverednek. A Fülöp-szigeteki tájfun kapcsán volt egy olyan élményem, amikor nagyon sok halottat láttunk. Ez korábban is volt, de úgy látszik, hogy ahogy az idő telik, ez az embert jobban megviseli, és ez annyiban volt más, hogy nagyon sok gyerek és női holttest volt, eléggé durva állapotban, több naposan a vízben fölpuffadva, és akkor azt mondtam, hogy ezt én tovább nem tudom csinálni. Tehát vannak ilyen pillanatok, amikor az ember fölteszi az alapkérdést, hogy mi a francnak jöttünk ide, és miért csinálom ezt, miért nem a májusi barkanyílással, vagy a nem tudom, áprilisi madárcsicsergéssel, vagy ilyen dolgokkal foglalkozom.
Tulajdonképpen teljesen jogos a kérdés.
Nyilván. Tudom a választ is, hogy miért nem. Adrenalin függő vagyok, és kell az adrenalin, de most már vannak olyan pillanatok, amikor túl sok a dolog, és akkor az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy hát ez tényleg ezt akartam-e?
Talán pont ezután az eset után olvastam tőled, hogy hazaérkeztél, és napokon keresztül hullaszagot éreztél az emberi húsnak, az oszló emberi húsnak a szagát érezted a lakásban, mire felriadtál, hogy ez tényleg ennyire beivódik az emberben?
Utána megkérdeztem, és azt mondják, hogy ez egy teljesen normális dolog, az agy a túl sok információt, vagy a túl drasztikus információt így dolgozza föl. Tehát amikor elalszol, és kvázi relaxált állapotba kerülsz, ugye olyankor dolgozza fel az ember álmában dolgozza fel a traumákat, ezt mondják a szakemberek, és ilyenkor volt az az érzés, tehát konkrétan arra ébredtem, hogy nagyon erős dögszag van.
Ez egyébként nagyon érdekes, mert visszaemlékszem arra, hogy a 2000-es évek elején Boszniában voltunk egy riporton, ami arról szólt, hogy miképpen azonosítják a tömegsírba elföldelt áldozatokat, a hozzátartozóik gén DNS mintái alapján, és ennek keretében voltunk egy olyan óriási raktárban, ahol 7000 ember maradványt őrizték, és azt kell mondanom, hogy ezt az átható halálszagot, soha nem felejtem ezt az édeskés emberi húsnak ezt az édeskés szagát, tehát biztos, hogy van bennünk is valami ösztönös.
Ez lehet, hogy ilyen genetika is önmagában, vagy valamiféle ilyen mélyen bennünk levő érzés, ami visszaköszön.
Igen, talán érdemes megvilágítani egy kicsit, hogy ugye, ha jól számolom, 95-ben lehetett ez a szerbiai
90-es
évek közepén. Akkor ugye valamelyik magyar lapnak voltál a tudósítója.
Esti hírlapnak dolgoztál.
Az Esti hírlapnak dolgoztál. És talán később, vagy már akkoriban jött a képbe a baptista szeretett szolgálat, amiről azt nyilatkoztad többször is, hogy tulajdonképpen ez kényszerházasságnak indult, de szerelemmé vált. Mit értettél ez alatt? Mi ennek az együttműködésnek a lényege? Csak hogy a hallgatók is értsék, hogy ezek az utazások olykor hogy jönnek össze.
Ez egy nagyon kis szervezet volt akkor a baptista szeretett szolgálat. A Vörösmarty út 11 szám alatt, ha jól emlékszem, ott volt egy irodájuk, ketten vagy hárman lehettek, és akkoriban a csecsenföldi háború volt a hírekben, és én mindenképpen el akartam volna jutni Csecsenföldre. És ugye az újságíró az keresi a megoldásokat, sajnos a mi munkánk jelentős része az ilyen önmenedzselés és pénz és lehetőség fölhajtásból áll, és csak a kisebbik része magából az újságírásból, már akkor, hogyha az ember azt szereti csinálni, amit én szoktam, hogy nagyon sokat utazni. Sajnos a magyar sajtó nem képes ezeket önmagában finanszírozni, és akkor bekopogtattam az akkori szeretett szolgálat irodába.
Teljesen ismeretlen.
Tehát utcáról, hogy én tudom adni nektek azt, ami nektek szükségetek van, amire szükségetek van a nyilvánosságot, tehát hogy én egy létező, akkor viszonylag jó példányszámú lap újságírója vagyok, cserébe vigyetek el Csecsenföldre. És akkor elkezdődött egy kapcsolat, a sors iróniája, hogy Csecsenföldön azóta se jártam, tehát oda nem sikerült bejutnom, de azóta már vagy 60 országban voltam velük. Tehát ez nyilván ez egyéni szimpátia is, tehát találkoztunk emberileg is egymással, tehát jó baráti viszonyba kerültem a Sándorral is és Bélával is, akik ezt a szervezetet azóta is vezetik, és egy olyan helyzet lett, ami nekem egyébként az életemnek az egyik filozófiája, hogy szép dolog az újságírás, meg szép dolog főállásban újságírónak lenni, de semmilyen kapcsolatban nem lehet egyoldalú viszonyokat teremteni. Tehát szerintem akkor működnek jól a dolgok, hogyha ezek kölcsönösen megérik egymásnak, és teszünk kölcsönösen gesztusokat egymásnak. És én például nagyon nehezen tudtam azt elviselni, hogy mondjuk elvisznek egy helyre, ahol mindenki nagyon keményen dolgozik, az orvosaink műtenek, az ápolók vagy a felcserek azok nyilván kisegítik az orvosokat, én meg ott téblábolok, és okvetetlenkedő, vagy szerencsés esetben okos kérdéseket teszek föl nekik, és egy jegyzett füzetbe lejegyzem a válaszokat, és nem csinálok semmit. Tehát ezt így nem lehet.
Tehát te még ezen felül, a nyilvánosságon felül is valamit szerettél volna cserébe.
Igen. Tehát ne az legyen, hogy az újságíró az a púpa háton, és akkor elvisszük mindenhova, és cserébe ugyan kapunk megjelenést, de nem csinál semmit.
És mit tudtál a nyilvánosokat.
Hát, nyilván vakbelet nem tudok műteni, mert ha megpróbálnék is, lehet, hogy az kedves pátyás belehalna.
Egy-egy kényszerhelyzet kihozhatja a maximumot.
Voltam jelen műtéteknél, ennek roppant gyakorlatilag okai vannak, mert például egy dél-szudáni történetben az volt, hogy nagyon rosszul beszéltek angolul az ápolónők, a helyi erők, ott egy háborús sebesülteket ellátó kórházban dolgoztak az orvosaink, és sokkal egyszerűbb volt, ha nekem magyarul azt mondják, hogy a nem tudom milyen felületű dobozból hozzá be egy 8-as katétert, és én ezt egyből megértettem, és be tudtam hozni, tehát én nekem is be kellett öltözni, be kellett mosdani, és hát voltak olyan pillanatok, amikor elértem a kapacitásaim határára, tehát amikor ugyancsak ezt az égett hússzagát megéreztem, amikor fölnyitnak mondjuk egy hasat vagy mellkast, akkor volt olyan pillanat, hogy mondtam, hogy én most egy kicsit le kell üljek, mert...
A 2-es katétert se tudod behozni.
De igen. Nem olyankor jött, amikor nekem feladatom volt, és egyébként, ha ilyenkor feladatod van, az segít elviselni a dolgot, tehát akkor arra koncentrálsz, de hogyha csak így nézelődtem, mert ugye az ember kíváncsi, és néz, hogy mit csinálnak, és úgy megcsapott ez az illat, akkor úgy elmelegedtem. De visszatérve az alapkérdésre, tehát a baptistáknál is ez volt, hogy én ki akartam találni, hogy mit segítsek, és ugye mivel ilyen szakdolgokhoz nem értek, tehát nem vagyok, nincs mentő, ápolói vagy orvosi végzettségem, ezért nekem maradt az, ami egy újságírótól nem áll távol, a logisztika. Tehát én abban segítek, hogy tolmácsolok, intézem az ilyen praktikus dolgokat, hogy hol alszunk, mit teszünk, hogyan lesz utánpótlás, hogy jutunk el A-ból B-be. Tehát elvégzem azokat a hasznos dolgokat, amelyek esetében luxus lenne, hogyha mondjuk a magasan képzett orvosaink azok azzal foglalkoznának ahelyett, hogy műtene. És nagyon érdekes, hogy ezt igénylik is, tehát nem akarok senkit sem megsérteni, vagy nem akarok ilyen félreérthető dolgokat mondani, de mondjuk adott esetben egy brilliáns sebész lehet, hogy nagyon béna mondjuk egy teljesen idegen helyzetben, hogy föltalálja magát és elintézzen dolgokat. Ezek azért nagyon nagy logisztikai kihívások egyébként, mert itt nagy bajban lévő országokról vagy helyzetekről van szó. Tehát mondjuk egy földrengés után megállt a mobilhálózat, mindenki pánikban van, nem működnek a telefonok, nincs villany, és úgy találni biztonságos helyet, ahol laksz, úgy találni ételt, amit megeszel, és nem leszel tőle rosszul, és úgy találni bizonyos dolgokat. Most mondok egy konkrét példát, és ebben nagyon sokat segít az, hogy én a Ceausescu féle Romániában nőttem föl, és az embert nagyon megtanították ilyen jéghátán is megélős dolgokra, hogy kreatívnak kell lenni. Tehát egyszer az történt, Pakisztánban volt egy nagyobb földrengés, és vittünk magunkkal sátrakat, de ilyen nagy sátrakat, tehát vittem én 20 fős sátrakat, mert éppen ez volt elérhető, és rájöttünk, amikor elkezdtünk az emberekkel dolgozni, és felajánlottuk a sátrakat, ugye tönkrement a lakásuk, nagyon hideg volt ez a Kasmír régióban volt, magasan a hegyek között, és korán jött a tél, és fedél nélküli embereknek próbáltunk szállást biztosítani, és szembesülni kellett azzal a kulturális különbséggel, vagy különbözőséggel, hogy egy muszlim férfi soha nem engedi meg azt, még akkor is, hogyha az élete függ attól, hogy az ő felesége, lánya és női családtagjai idegen férfiak társaságában töltsék el az éjszakát, egy közös sátorba. Tehát volt nekünk 20 személyes sátrunk, de senki nem akart beköltözni. És hát nagyon frusztrálva éreztük magunkat, hogy ember, hát itt tudnánk segíteni, de nem fogadják el. És akkor jött ez a kelet-európai fifikség vagy mentalitás, hogy oda mentünk más segélyszervezetekhez, akiknek rengeteg kis sátruk volt, gyakorlatilag az volt a szűk keresztmetszet, hogy nem tudták fölállítani, mert nem volt annyi emberük, és akkor azt mondtam, hogy fogadjunk, hogy nem hoztatok magatoknak nagy sátrat, ilyen közösségi helységre, ahol, mit tudom én, a gyerekek tudnak játszani, vagy iskolai oktatást tartani, vagy megmelegedőt, hogy külön a férfiak megmelegednek, meg külön a nők, teátoztatok, enni, stb. És mondták, valóban nem, és mondtam, hogy na, akkor van egy nagyon jó ajánlatunk, cseréljük el, tehát adunk egy 20 személyes sátrat.
Ez nagyon tetszik ez a felütés, hogy fogadjunk, mert rögtön bele passzírozod a másik felent abban a helyzetben, hogy ő a gondatlan is.
Igen,
nem neked van szükséged a dolgokra, hanem neki.
Itt meg kell tanulni ilyen helyzetekben is roppant kreatívnak és feltalálónak lenni. Ez egyébként nagyon jól látszik profiknál is, hogy nem nagyon működik. Tehát például az amerikai segélyszervezetek azok úgy települnek ki elképesztő technikával és elképesztő anyagi háttérrel, hogy mindenkinél van egy ilyen eufemisztikusan Bibliának nevezett ilyen segédkönyv, vagy ilyen tudnivalók tárháza, és hogyha fölmerül egy probléma, akkor azt fölüti, ha megtalálja benne a megfelelő paragrafust vagy magyarázatot, hogy akkor mit kell csinálni, akkor azt maradéktalanul és pontosan végrehajtja, de ha új, számára ismeretlen helyzettel szembesül, akkor lefagy. És mi kelet-európaiak ebből vagyunk jók, hogy tudjuk azt, hogy egy francia kulcs nem csak a csövfogásra alkalmas, hanem hogyha oda koppantasz a megfelelő helyre a motorral, akkor csodákat csinál, meg mit tudom, konzervet is lehet nyitani vele, meg mindenféle egyéb dolgokat. Tehát mi nem ragaszkodunk mindennek az eredeti jelentéséhez és eredeti funkcionalitásához, hanem nagyon kreatívan ki tudjuk kombinálni azt, hogy mi mire alkalmas, még azon túl, amire tervezték.
Ilyen helyzetekben nyilván ennek megvannak az előnyei, de vannak az életnek olyan területei, ahol viszont ez az állandó buharálási kényszer megpecsételi a technika sorsát is.
Nyilván, de ez egy vészhelyzet, ilyenkor alapvetően életeket mentesz, meg embereket hozol ki nagyon nehéz helyzetből, és minden egyes másodperc számít. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kreativitás ilyen vészhelyzetben különösen hasznosítható. Nyilván akkor nagyon nagy baj, hogyha mondjuk egy országprogram lesz belőle, vagy 40 évig buharálásra kényszerül egy társadalom, annak láttuk a következményeit.
Említetted, hogy a logisztika gyakran a feladatod ilyen idézőjelbe téve kitelepüléseknél, tehát amikor külföldre mentek segíteni valamilyen nehéz helyzetben. Azt hogy kell elképzelni, hogy mondjuk Dél-Szudánban hogy látsz neki egy ilyen szervezésnek, hogy készülsz fel erre, vagy hogy próbálod felmérni, hogy miben tudsz segíteni? Kialakult erre valami rutin az évek során?
Az egy alapvető dolog, hogy csak akkor megyünk, ha hívnak. Tehát nincs olyan, hogy úgy segítünk, hogy nem igénylik, tehát a csapat addig nem indul el. Egyetlen egyszer történt meg, hogy elindultunk úgy, hogy nem hívtak, arra számítva, hogy megérkezik közben a meghívás. Ez a burmai Nargis ciklon idején volt, 10 emberünk elment, én akkor nem értem rá, később kiderült, hogy ezzel volt szerencsém, 10 emberünk elment Bangkokig azzal a ígérettel, ami volt egy ilyen szóbeli ígéret, hogy be fognak engedni az országba, de még nincs meg az engedély. És Bangkokba egy hetet várt a csapat, és haza kellett jönni, mert nem kapták meg az engedélyt, és oda egy másik útvonalon néhány nappal később turista vízummal tudtam én és Szilágyi Béla bemenni, és bevinni azt a támogatást, amit segítettünk. Sajnos orvosokkal és ápolókkal nem tudtunk segíteni, mert a csapatunkat Bangkokból nem engedték be, miközben egy 50 perces repülésre volt a katasztrófa helyszínétől. Tehát alapvetően nincsenek receptek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mindig ezt kell csinálni, és mindig azt. Mi azt szoktuk csinálni, hogy egyrészt azért is nehéz a helyzetünk, most egy kicsit csapongok, de összefogálni, mert a nagy bajok nem szoktak szólni előre, hogy lesznek. Tehát nem nagyon lehet fölkészülni, hogy akkor legyen befoglalva egy jegyünk Indonéziába, mert áprilisra várható valami, és akkor legyenek le megosztva a dolgok. Itt azt a tudást és azt az infrastruktúrát lehet nagyon jól használni, ami adott. Tehát ilyen szempontból nagyon szerencsés a baptista szeretetszolgálatnak a helyzete, mert a baptista egyház az elég kicsi ahhoz, hogy a tagjai között nagyon erős szolidaritás legyen világszerte, de elég nagy ahhoz, hogy minden nemzetközi repülőtér közelében legyen egy baptista közösség. Például a katolikus vallás erre már azért nem alkalmas, mert túl nagy. Tehát, hogyha én most fölhívok egy brazil csávót, mondjuk Brazíliában van egy fölcsúszamlás, és nagyon sok áldozat van, és kérnek nemzetközi segítséget, és fölhívok abból a mondjuk Fortaleza városból egy fickót random Facebookon, megtalálom a mobil számát, hogy valahogy, hogy figyelj, én is katolikus vagyok, és segíts rajtam, akkor lehet, hogy nem vesz komolyan, mert katolikusnak lenni nem elég kis közösség ahhoz, hogy működjön ez a közösségi összetartás. A baptistáknál ez nagyon durván működik, mert elég kicsi ahhoz, hogy legyen egyfajta szolidaritás. De például ugyanez tapasztalom, én sajnos nem beszélek esperantól, de az esperantó közönség is egy ilyen, hogyha te valakit a világ bármelyik pontján megkeresel, hogy te is esperantista vagy, és akkor ráadásul esperantó nyelven beszélgettek, ő is örül, hogy tudja használni, és hajlandó elmenni, hajlandó neked venni egy mobil SIM-kártyát, hogy te már itthon meg tud mondani a csapat hozzátartozóinak, meg a médiának, meg mindenkinek, hogy ott milyen telefonszámon fogtok elérni. Megmondja azt neked nagyon kedvesen, hogy inkább eurót hozzá, vagy ne eurót hozzá, mert azt itt senki nem használja, hanem dollárt, vagy mit tudom én. Igen, most a dollár például Latin-Amerikában az univerzális fizetőeszköz. Elmondja azt, hogy milyen típusú dugaszaink vannak, és ne olyat hozzá, vagy olyat hozzá, és nem más. Tehát olyan gyakorlati, praktikus információkat mond, ami nagyon meg tudja könnyíteni az életedet, mert elmész oda a nagyon drága felszereléssel, és megbukik a projekt azon, hogy nem tud bedugni a konnektorba, mert nem olyan a dugaj. Nyilván erre föl lehet készülni, hogy mindenféle dugaj van nálad, de akkor meg, ha minden esetben mindig fölkészülsz, akkor kétszer akkora vagy háromszor akkora csomaggal kell menni, de sokkal szerencsésebb ezt így megoldani. És Vannak bizonyos alapszabályok, tehát a készpénz az világon mindenhol csodát tesz, tehát készpénz legyen otthon. Nálam nem mondom meg, hogy hol tartom nyilván, de nekem mindig van mondjuk 1-2-3 ezer dollár és 1-2 ezer euró ilyen szükséghelyzetre, mert hogyha mondjuk például ma történne valami, most éppen egy munkaszüneti napon beszélgetünk, és holnap is munkaszüneti nap van, akkor addig a bankok nem nyitnak ki, nem biztos, hogy tudsz váltani. Tehát van egy csomó olyan praktikum, amivel hosszú távra föl lehet arra készülni, hogy váratlan utazásoknál ne kerüljél bajba.
Az azt jelenti, hogy neked te folyamatosan menetkész állapotban várod a telefont, hogy...
Folyamatosan. De ez a megállapodás része is. Tehát a baptistáknak van egy olyan szabályuk, hogy 4 órán belül nemzetközi reptér közelében, vagy reptéren kell lenned bárhol vagy. Én ezért soha nem kapcsolom ki a telefont, tehát hogyha engem éjjel 3-kor fölhív Szenci, hogy figyelj, történt valami, és reggel 6 órakor a Lufthansa menetrend szerinti járatával megyünk frankfurti átszállással, nem tudom én, Bangladesbe, akkor ez működik. Mindenhova úgy megy, hogy van nálam útlevél. Egyébként egészen 2 héttel ezelőttig 3 érvényes útlevelem volt, egy lejárt, és azt sajnos nem tudom megújítani, de 2 mindig van.
Mert te 2-s állampolgár vagy?
Is, de Magyarországon is lehet, tehát lehet 2 útlevelet.
Ezt nem is tudtam.
Ez azért van, mert vannak úgynevezett inkompatibilis országok, ami azt jelenti, hogy ha te például arab országokba jártál, akkor nem örülnek neked az izraeli határon. Ha voltál Dél-Koreába, akkor nem menjél Észak-Koreába.
Ez egy igen hasznos tipp, és akkor azt szerint kell váltogatni, hogy milyen pecséteket gyűjtesz az egyikbe.
Igen, és tehát én ezt úgy csinálom, és előre elnézést kérek az összes bangladesi és egyéb hallgatótól, de van egy útlevelem a szírszar országok számára, és van egy útlevelem a hisztis, de ugyanakkor jobb országok számára. Tehát mondjuk az izraeli útlevelem, az izraeli pecsétem, ha éppen Izraelbe járok, abban van, amiben az amerikai vízumom is van, de nem azzal az útlevéllel megyek mondjuk Szomáliába, Szudánba, Bangladesbe, stb.
Azokban az országban, amit Trump shithole countriesnak nevezett.
Pontosan, tehát nem hiányzik az nekem, így is van elég bajom, így is fönt voltam egy terrorlistán, és nem hiányzik az, hogy amikor a 4S-et megkapom egy amerikai belépésnél a beszálló kártyámra, és elvinnek én ilyen úgynevezett secondary inspection, tehát ilyen másodlagos ellenőrzésre.
Ez egy amerikai terrorlista volt, amire fölkerültél?
Igen, de... csak azért, mert Tóásó elődnek vásároltam egy repülőjegyet, és ezért
később visszatérünk majd.
Megnyertem 2,5 órás beszélgetéseket amerikai ilyen bevándorlási hivatalos fickókkal a repülőtereken, és akkor még nem hiányzik, hogy még arról is beszélgessünk, hogy én mit kerestem Szudánba, Irakba, Iránba, és az összes ilyen Amerika által ellenségnek kiáltott országba. Tehát magyarán az ember, ha bemegy bármelyik hivatalba, ilyen útlevélhivatalba, vagy kormányhivatalba, és azt mondja, hogy neki szüksége van egy második útlevélre, akkor kötelesek kiadni. Az egy hátránya van, hogy ennek a második útlevélnek a magyar jogszabályok értelmében sajnos csak egy éves érvényességűt adnak ki, tehát ezt viszonylag gyakran meg kell tenni, de ez azért is praktikus, hogyha olyan országba jársz, ahol még vízum szükséges. A magyar útlevél szerencsére egyre erősebb, ha jól tudom, most a világ 7. vagy 8. legjobb útlevele, de még mindig vannak országok, ahol vízumra van szükség, és ilyenkor ott pihen az útlevelet. Tehát nekem azért is kell több útlevél, hogyha mondjuk tudom azt, hogy nekem márciusban, most mondjuk április van, júniusban lesz egy útam mondjuk Bangladesbe, és a bangladesi nagykövetség az 2 hétig ül az útlevelemen, akkor én közben tudjak menni külföldre, olyan országba, ahol útlevél szükséges.
Ez azt is jelenti egyébként, hogy ez az állandó készenlét, hogy neked van, folyton össze van készítve egy pakkod, amit csak a vállatra dobsz, és mész is.
Volt, akkor az autómban volt egy ilyen egységcsomag, azt egy árvíznél kiosztottam, meg nem is tudom, mi történt velem, úgyhogy igazából most éppen összekészített nincsen, de mondjuk 5 mozdulatból össze tudom rakni.
Mi az, amit ilyenkor magaddal viszel, és mi az, amit megtanultál, hogy nem kell?
Én azt gondolom, hogy nagyon racionalizáltam ezt az életet. A legtöbb helyre kézipodgyászal elutazok, még akkor is, hogyha mondjuk egy hétig tart a történet. Rengeteg dolgot cipelünk magunkkal. Tehát éppen most erre a beszélgetésre készülve megnéztem a neszeszeremet, hogy miket dobáltam ki belőle. Teljesen fölösleges dolgokat hordunk magunkkal, és én néhány év után rájöttem, hogy nem utaztatom többet ezeket a dolgokat. Tehát a neszeszerem például úgy néz ki, nekem egy ilyen bőr szütyőm van, amit ilyen neszeszerként használok, és ennek a tartalmát radikálisan lecsökkentettem az utóbbi időkben. Tehát amit én viszek, kefét viszek. Fogkrémet mindig ügyelek arra, hogy az otthon használtat vigyem, mert az kisebb, mintha egy vadonatújat vinnék, és mindig probléma van ezzel az egy decis cirkusszal a határokon, tehát hogyha egy félig kinyomott fogkrémem van, az egyrészt könnyebb, kisebb helyet foglal, és nincs vele cirkusz. Egyedül a körömvágó méltató ezt a radikális könnyítési folyamatot, semmilyen nem viszek, hogy szappan, sampon, krém, parfüm, ezekre nincs szükség. Igaz, hogy én olyan utakra járok, hogy nem baj az, hogyha az ember nem illatozik úgy, mint egy karácsonyfa, és ezekre egyáltalán nincsen szükség. Ráadásul, hogyha szállodában alszol, akkor zuhany, de tusfürdőt, meg sampont, meg ilyesmit adnak. Nekem szerencsére a hajam is 3-4 mm, tehát nem kell kondicionálni, meg ilyesmi. Kétféle gyógyszerem van, és abból is csak két-két szem, ilyen fájdalom és lázcsillapító, hogyha valami történik, akkor az első 4 órát át tudjam szenvedni, és utána már mindenhol van patika, és mindenhol van éjjel-nappali patika, és ugyanígy 2 szem erős hasfogó van, hogyha valami tragédia érne, de utána úgyis az ember vagy eljut orvoshoz, vagy eljut egy patikába, és akkor most fölösleges egy egész gyógyszertárat vinni magunkkal, mert azt tudsz vinni.
Ha meg nem jutsz el, akkor mindegy.
Akkor meg már mindegy. És 2 darab raktapasz. Tehát nekem a neszeszeremben ez van. 2 raktapasz, összesen 4 darab gyógyszer, egy körömvágó, egy fogkrém, egy félig kinyomott fogkrém és egy fogkefe, és ez minden úton elegendő, mert ma már egy szállodában alapfelszerelés, hogy mondjuk, hogyha borotvára van szükséged, azt is tudnak adni a recepción, meg minden sarkon lehet fillérekért kapni. Nem szoktam sok ruhát vinni, nyilván, hogyha egy mentésre megyünk, akkor vannak bizonyos szabályok, hogy bakancsot kell vinni, hosszú szárú nadrágot, ilyesmik, azok megvannak, azok össze vannak csomagolva egy helyen, tehát nagyon sok függ attól, hogy milyen helyre mész. Ha trópusokra mész, akkor mindig legyen egy jól összecsomagolható esőkabát, mert ott percek alatt tud brutális eső kialakulni, és 4 órán keresztül úgy zuhog, mint a kötél, és akkor az legyen. És minél kisebbre van összecsomagolva, annál kevesebb helyet foglal. De én már teljesen ráálltam az utóbbi 10 évben arra, hogy ruhát is külföldön veszek. Egyrészt sajnos sokkal olcsóbb. Amerikában nagyságrendekkel olcsóbb és jó minőségű. Ázsiákban 2 nagyságrendekkel olcsóbb, de nem biztos, hogy jó minőségű, de tök mindegy, mert hogyha 3-szor kimostad után eldobott. Ázsiában egyedül lehet probléma a testalkattal, hogyha nagyobb darab vagy, akkor ott nem biztos, hogy az ázsiaiak erre föl vannak készülve, de a lényeg az, hogy teljesen fölösleges elvinni egy csomó ruhát, aztán azt koszosan visszahozni. Ma már azt is meg lehet csinálni, ezt tudom, hogy luxus, meg környezetterhelő, meg stb., de hogy a pólókat az ember nem mossa ki, hanem ott hagyja, abban a reményben, hogy mondjuk a szálloda takarítónője örül neki, és kimossa, és akkor a gyerekei vagy valaki használják. Tehát egyáltalán nem tartom azt helyes útnak, hogy brutális nagy bőröndökkel megyünk, és elvisszük a vasalótól a, nem tudom, még a hajszárítóig minden dolgot, mert egyszerűen nincs rá szükség.
Említetted korábban, hogy 60 országban jártál a baptistákkal, de ha jól sejtem, ez a 60, ez a szám, ez még nagyobb, hogyha azt veszed számban, hogy egyébként összesen mennyiben jártál.
110-nél megálltam a számolással, de most már nem tudnám, hogy mennyiben voltam. Igen.
Honnan jön ez a késztetés, hogy menjél, hogy utazzál, hogy ne legyél itthon?
Hát egyrészt valószínűleg attól, hogy én egy zárt országban nőttem föl, tehát gyerekként Ceausescu Romániájában teljesen reménytelennek tűnt az, hogy Magyarországra eljussál. Nekem egyszer sikerült kiskorúként, és életre szóló élmény volt, tehát ott ilyen 3 évig kellett várni egy útlevélre, a család felét nem engedték, mert a testvérem és az édesapám túszul maradt otthon, hogy én édesanyámmal biztos visszamenjek, meg tehát ilyen trükkök voltak. Tehát egyrészt ez a zárt országban való felnövés adott egy vágyat, hogy menni, és nekem valamiért ez az ott lenni, ahol a dolgok történnek, ez adja az illúzióját annak, hogy a történelem részese vagyok. Tehát sokkal érdekesebb újságíróként is az, hogyha mondjuk Trump megválasztásán ott vagy, mintha megnézed este a tévébe.
És nem csak, hogy ott vagy, hanem volt egy pár olyan utazásod, egy olyan ügyed, ahol nem csak tanúja voltál a történetnek, hanem némileg alakító is. Nekem most hirtelen a Tóásó ügy jutott eszembe, ami hogy is kezdődött 2009-ben, ha jól emlékszem, 2009 igen, ugye Rózsa Flores.
Áprilisában. Ez úgy kezdődött számomra is, mint mindenki másnak itt Magyarországon, hogy a hírekben láttam azt, hogy lelőttek egy Magyarósi Árpád nevű erdélyi magyar fiút, egy Rózsa Flores Eduardo nevű magyar, horvát és bolív állampolgársággal rendelkező férfit, meg egy Martin Dwyer-t, egy Santa Cruz-i szállodában, Bolíviában, és egy Tóásó elődött, és egy Mario Tadic nevű horvát bolív állampolgárt meg börtönbe került. És akkor ugye újságíróként ez érdekelt, hogy mi lehet mögötte. akkor még nem volt Facebook, az IV-ben megnéztem, hogy kik a közös ismerősök, és kiderült, hogy ezzel a Toásó előtt, de van egy közös ismerősünk, Toásó Edit, vagy Dénes Edit férje utáni néven, és akkor azonnal ráírtam. Nekem sokkal több ismerősöm van, mint amennyi embert ismerek, tehát nem mindenkinek maradt meg az arca, meg a neve a fejemben, de rá tudtam írni, és akkor elkezdtünk vele beszélgetni, kiderült, hogy valóban a testvére került bajba, és hát nyilván újságíróként nagyon érdekelt, hogy ott mi történt. Újságíróként nem volt esélyem bejutni, akkor itt megint bejött a baptista szál, hogy segélyszervezetként beengedtek, mint a család képviselője a börtönbe. Edith akkor már ráérzett, hogy nem szerencsés, ha megy. Később valószínűleg is börtönbe került volna, kiment volna, mert az Edith nagyon aktívan beszállt a testvére kiszabadításáért történő harcba, és csinált olyan dolgokat, amitől a bolívok nagyon idegesek lettek, és ettől a pillanattól fogva számára nyilvánvalóvá vált, hogy ő Bolíviába többet az életben nem fog menni, vagy legalábbis amíg ez a hatalom van. És így én minden évben meglátogattam a 6 éves fogság alatt elődőt, és ebből lassan kialakult egy barátság is, meg egy ígéret. Amikor először láttam, akkor én 5% esélyt adtam, hogy ő valaha élve hazajön Bolíviából.
Tulajdonképpen őt azzal vádolták, hogy az elnököt meg akarta gyilkolni.
Hogy egy nemzetközi terrorista csoport tagja, aki azért ment az országba, hogy az elnököt megölje. És óriás plakátokat csináltak, de én nem tudtam az első utamon, nem tudtam úgy taxiba ülni, hogy a taxi rádiójában ne a Grupo Terroristo Ungaro, tehát a magyar terrorista csoportról legyen szó. Minden sarkon ott vált előd, és ott is volt, hogy a magyar terroristák. Tehát gyakorlatilag olyan szintű közellenséget látogattam én a börtönben, mint hogyha most Magyarországon valaki, mondjuk Soros György mutatkozna naponta.
Úristen.
Tehát ilyen teljes érdekes élmény volt egyébként, meg félelmetes is. Tehát azért nem tagadom, hogy én is félek ezekbe a kérdésekbe. Tehát én a bolíviai börtönben is föltettem ezt a kérdést nagyon hamar, hogy mi a francot keresek itt, és kellett ez nekem.
Ott is ez bejutott, hogy kifelé is ilyen egyszerű lesz menni, mint befelé. De befelé egyszerű volt ez?
Hát azért voltak kihívások, és hát amikor például a testüreg motozást kilátásba helyezték, azt szerettem volna elkerülni, és azért hajlandó lettem volna egész komoly összegeket is áldozni. Szerencsére csak ilyen 10-20 dolláros nagyságrendű bankjegyeknek kellett kiesnem a zsebemből ahhoz, hogy ne nyúkáljanak különböző testnyílásaimba.
De egyszer csak megjelentél ott, és azt mondtad, hogy szeretném meglátogatni az ország első számú közelségét.
Nem, ez egy levelezéssel, tehát hosszas levelezéssel való lebonyolított dolog volt. Nyilván az ország első számú terroristájához nem nagyon lehetett besétálni. Én akkor mentem el, mert azért ezek nagyon drága utak, és ennek meg kellett keresni a forrását, tehát 700 ezer forintba került. Ezt konkrétan tudom, hogy az első bolíviai jegyem 700 ezer forintba került. Fillére tudom az összes bolíviai utam árát egész pontosan, mert most folyik a nemzetközi PR, és én ezt Bolíviától vissza szeretném kérni ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha Toásó erőd megnyeri a nemzetközi PR-t az Amerika Közi Bíróságon, akkor én remélhetően visszaszerzem ezt a pénzt. Tehát lényeg az, hogy nagyon sokba került, és nyilván akkor indultam el, amikor már nagyon határozott ígéret volt arra, hogy bejuthatok a börtönbe. De ez egészen addig a pillanatig csak ígéret volt, amíg ott nem álltam a börtön kapujá előtt, és ki nem nyitották nekem, de minden kapott egy vajszínű árnyalatot, tehát ők egyszer beengedtek, és akkor azt mondták, hogy felejtsem el, de hát kimentem 10 napra, szerettem volna minden nap bemenni, és mindenféle ilyen kelet-európai és egyéb trükköket be kellett vetni, hogy végülis minden nap be tudjak menni, a korrupciótól, a kegyes hazugságon át, az érzelmi zsarolásig. De lényeg az, hogy ebből a dologból egy becsületbeli ügy lett számomra is, és én vállalom azt, hogy egy újságíró lehet szubjektív. Ráadásul nálam nagyon gyakran keveredik az újságírás ugye a segélyszervezeti munkával, és nekem ez egy ilyen életcél is lett, vagy ilyen csak azért is feladat, hogy ezt a fiút Toásó elődöt hazahozni Bolíviából, és ez 2 éve sikerült is, úgyhogy ezt én sikerként is élem meg, örülök, hogy ez így alakult, és most meg az a becsületbeli ügy, hogy Bolívia megfizessen azokért a jogtalanságokért és azokért a törvénytelenségekért, amelynek következtében leültek vagy legyilkoltak ugye 3 embert, és 6 évig...
Te tényleg hiszel abban, hogy ők egészen más miatt voltak odakin, nem ezzel, amivel megvádolták, vagy meggyanúsították őket.
Én nagyon őszinte leszek. Nyilván Eduardo Rosa Flores egy megosztó személyiség, és egy elég fura figura. Én nem tudom, és erre nem mernék megesküdni, hogy ő mit akart, és mit nem. De azt tudom, hogy ezek a gyerekek totálisan alkalmatlanok voltak arra a feladatra, amivel őket megvádolták.
Tóás előtt van programozó volt.
Igen, a másik a Magyarorsi Árpi, ő egy vasárgyal együtt 45 kilós típusú virággyerek, ilyen gitáros, éneklős, peace love típusú fiú. Tudom, hogy nagyon hülyék voltak, vagy nagyon buták, vagy nagyon felelőtlenek. Elmentek egy fegyverkiállításra, pózoltak fegyverekkel. Ez a magyarosi RP kitett az IVIF profiljára egy ilyen távcsöves puskával pózolt, és azt írta alá, hogy mesterlövész vagyok Bolíviába. Nyilván az emberekben benne van ez a mutassunk többet magunkból, mint amik ma vagyunk. Nyilván arra gondolt, hogy a szovátai lányok ettől nagyon be fognak indulni. Nem tudom, hogy mi állt a motivációjába, mit akartak ők igazából, vagy mire vállalkoztak, de azt tudom, hogy az embernek joga van hülyének lenni. És hogyha valaki nagyon hülye, és nagyon nagyot téved, akkor azért nyerje el a méltó büntetését, de nem az a méltó büntetés, hogy ilyen háromkor egy szállodai szobában lelőjük őket, mint egy kutyát.
Anélkül, hogy megtudnánk, hogy mit akart.
Hogy mit akart, igen. Vagy 6 évig úgy tartjuk börtönbe, hogy a jogos és törvényes észrevételeit lesepörjük, 3-szor törvényt módosítunk, hogy még tudjuk tartani börtönbe, és akkor a végén egy olyan helyzetbe hozzuk, hogy az életért cserébe aláír egy vádalkut, és elismeri, hogy részben bűnös volt, mert akkor talán el tud menekülni az országba, de akkor se engedték volna el Tóásó elődöt, hogyha mi nem megyünk el érte, és nem hozzuk ki az országba Bolíviából, akkor ő még most is Bolíviában lenne, mert nem adták vissza az útlevelét, és nem tették lehetővé azt, hogy elhagyja az országot.
Még mielőtt erre a menekítési kísérletre visszatérnék, és nem akarok itt nagyon sokat időzni, de nagyon izgalmasnak találtam azt, ahogy leírtad, hogy hogyan is néz ki Bolíviában egy ilyen börtön, mert a mi kelet-európai fogalmi, ugye mi zárt intézményekhez vagyunk hozzászokva a börtönhöz, gulákhoz, stb. És ott, mintha valami egészen más jelentene ez az intézmény.
Amikor Bolíviába először elmentem, ugye az ember megpróbál úgy, ahogy főkészülni az útra, én is megnéztem ilyen B és C kategóriájú filmeket drogfutárokról, vagy ilyen latin-amerikai börtönökről, és akkor azt gondoltam, hogy hát szegény rendezőknek nagyon elszaladhatott a fantáziája, és ilyen teljesen abszurd, meg irreális dolgokat csináltak meg filmen. Bolíviában szembesültem azzal, hogy nagyon szegényes fantáziájuk volt, tehát európai ember számára egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy ott egy börtön hogy néz ki. És később rájöttem, megint csak a baptista szeretetszolgálatnak köszönhetően magyar drogfutárokat látogattam Peruba és más országokba, és láttam, hogy ez nem bolíviai sajátosság, tehát Latin-Amerikában a büntetés végrehajtás intézménye az gyakorlatilag elképzelhetetlen egy európai ember számára. Tehát az, hogy te börtönbe kerülsz, nem jelenti azt, hogy van cellád, vagy van ágyat. Azért külön fizetni kell egy ilyen belső maffiának, vagy szakszervezetnek, vagy adott esetben közvetlenül a börtönigazgatónak, ha nagyon korrupt az illető, és nem épít be ilyen tamponokat, hogy ne legyen egyértelmű, hogy az hozzákerül.
És mi van, ha nem fizetsz, akkor kiraknak az esőben?
Hát akkor az udvaron alszol, vagy csövezel, vagy csicskáztatnak, vagy tehát ilyen, tehát az a párja létnek egy olyan fokozata, amit nem kívánok senkinek.
Mármint csövezel a többi cella lakónál.
Tehát börtönön belül nyilván nem hazamész, hogy akkor nincs ágyam, bocs, hazamegyek. És hát mondok egy nagyon furcsa példát, de ami pontosan megvilágítja a két rendszer közötti különbséget. Peruban látogattuk magyar drogfutárokat, akik hasonló körülmények között vannak, tehát minden pénzért van, egyébként gyakorlatilag nulla a szolgáltatás, amit a börtön, vagy minimális az a szolgáltatás, amit a börtön ad, és hát mi ezt nagyon embertelennek éreztük, és ott valamiért a börtönigazgató, oda már úgy mentünk, hogy mint hivatalos delegáció, ott volt a szeretetszolgálat vezetője is, egyik vezetője Szilágyi Béla nemzetközi igazgató, és fogadott a börtönigazgató, és beszélgettünk. És kérdeztek, hogy nálunk milyenek a börtönviszonyok. És hát mondtuk, hogy náluk hát televízió van, ellátás kap, tehát azért elmondtuk az európai dolgokat, és hümmögött, hogy jaj, hát ez milyen érdekes, hát itt ez teljesen elképzelhetetlen. És akkor kérdezte, hogy és oda hetente kétszer bemehetnek a nők? És mondtuk, hogy nem, hát ez nem. Hát hogyha házas vagy, akkor nem tudom hány havonta, hát egyszer lehet egy ilyen, van már ilyen kezdeményezés, de korábban ez teljesen értékelhetetlen volt. És akkor azt mondta, hogy milyen durva és barbár világból jöttek önök, mondta a perui csávó börtönigazgató, mert náluk ez tehát ez a barbárságnak egy olyan fokozata volt, ami egyszerűen elképzelhetetlen. A Bolívia vagy a perui börtönben ott gyakorlatilag bemehettek a szolgáltató szektor hölgyképviselői, és olyan rabnak is hetente kétszer joga volt nővel lenni, akinek nincsen közvetlen hozzátartozó, nincs felesége, viszont van pénze, és azt mondta, hogy ha náluk a nőkhöz való hozzáférési jogot a börtönbe megszüntetnék, akkor azonnal börtönlázadás tör neki, és fölgyújtanák az összes intézményt. Az, hogy nem kapnak enni, az, hogy nincs ágy, vagy nem tudom én, iszonyú durva körülmények vannak, az evidencia, mindenkihez van szokva. De az, hogy hetente kétszer nőhöz jusson, az alapvető emberi jog.
És akkor tulajdonképpen Bolíviában is hasonló helyzet volt, hogy egy kis zárt, de mégiscsak egy működőképes világ volt a börtönön belül.
A Bolívia nem fővárosának, hanem legnagyobb városának, La Paznak ez a börtön, ez a San Pedro. Ez a világ egyik legfurcsább intézménye. Ez gyakorlatilag egy város a városban. Különböző szakaszai, vagy különböző részlegei vannak. A legegyszerűbb bűncselekmények miatt elítélteknek olyan cellájuk van, ahova beköltözhet a család. Tehát az rendszeresen előfordul, vagy az ott teljesen természetes, hogy mondjuk a gyerek az apa cellájából megy az iskolába, az anyuka elmegy a piacra, bevásárol, visszajön, kisöpör, megfőz, stb. Csak a családfő nem hagyhatja el a börtön területét, mert ő az ítéletét tölti. Továbbsorolni, de ennél azért egy szigorúbb fokozatú részlegen volt. Mondom, 6 különböző fokozat van a szigorítottól az egészen enyhéig, de az például Tóásó elődnél is teljesen természetes volt, hogy amikor megnősült, akkor a felesége hetente mondjuk 2-3-szor, attól függően, hogy mennyit tudtak kifizetni, mert ennek egy ilyen nem hivatalos tarifája, de mégiscsak hivatalos tarifája volt. Tehát ez a börtön honlapján nincs rajta, hogy mennyi a feleség látogatás, de mindenki tudta, hogy ez 15 bolivianó, és ezt az őrnek le kellett fizetni, és ebből meghatározott arányban részesedett a börtönigazgatótól a börtön belső maffiájáig mindenki.
Maga ennek a házasságnak a története is, és mint egy kicsit regénybe illő lenne, mert...
Ez az egész egy hollywoodi film, ebbe talán most nem megyünk bele, hogy hogy ismerte meg a bebörtönzött belügyminiszter lányát, ment a börtönbe, és hogyan... És ez egy valós szerelem volt, tehát én azért ezt végig kísértem ennek a Fridnek a kialakulását, és ez egy tényleg egy szerelemen alapuló házasság volt. Nagyon nehéz volt elintézni a börtönvezetőségnél azt, hogy hivatalosan is megesküdhessenek, és hát sajnos tragikus lett a dolognak a vége, mert a lány azóta meg is halt egy egyébként kezelhető betegségben.
Őt egyébként szintén sikerült kihozni Bolíviából?
Nem, kihoztuk volna, az ő kérésükre csúszott az idő, olyan feltételeket szabtak, amit nem tudtuk olyan gyorsan teljesíteni, meg ők sem akartak akkor még eljönni, és mire oda kerültünk volna, hogy ő is kijön, addigra ő egy fertőzéses megbetegedésben sajnos elhunyt, és azóta most már öngyilkos is lett a nővérre is, tehát ott az a teljes család gyakorlatilag meghalt ebben a történetben. Ellenzéki egykori belügyminiszternek a teljes családja ráment erre a politikai cirkuszra, ami Bolíviában van, de hát ez egy mellékszál. Tehát a börtönre visszatérve, itt is ugyanaz volt, hogy Tóásó elődnek havi díjat kellett fizetni, nem is keveset, hogy saját cellája legyen, hogy jól emlékszem, $250 volt a havi bérleti díj, és minden egyéb dologért fizetni kellett, és ebben a börtönben nem is adtak enni, tehát meg kellett azt szervezni, hogy minden héten valaki bejusson a börtönbe, és bevigye az élelmiszert. Cserébe annyira humánus Bolíviában a börtönszabályzat, hogy ha helyi állampolgár az illető, akkor látogathatja a rabokat. A külföldiekkel vannak nagyon szigorú szabályok, de hogyha találtunk olyan, és az első időkben ez volt a feladat, hogy találjunk egy olyan nőt, szerencsére sikerült találni egy La Pazban élő magyar állampolgársággal is rendelkező, de odament férhez magyar nőt, akinek volt bolíviai személye, meg bolíviai állampolgársága, meg jól beszélt spanyolul, és ő hetente bevitte azt az élelmiszert, ami elődnek a túléléséhez szükséges volt.
És akkor egyszer csak megváltozott a politikai klíma, vagy valami változás állt be, és jött ez a vádalkú, amiben esély nyílt a szabadulásra. Nekem így állt össze.
Nagyon sok idő eltelt, fokozódott a nemzetközi nyomás Bolívián, ebben nagyon sokat segítettek egy idő után magyarországi vagy uniós politikában dolgozó magyar politikusok is. Tehát amikor már az Európai Unió is elítélte Bolíviát, meg nagyon durva nyomás volt, meg elindult ez a nemzetközi per, akkor Bolívia kereste az útat, hogy hogyan lehet ebből kiszállni presztízs veszteség nélkül, és akkor ezt a megoldást találták, hogy elődnek is, mindenki másnak, vagy nagyon sok másnak ebben a perben összesen, vagy 40-en voltak per alá fogva, és ezekből még ma is vannak, akik Amerikába menekültek, és ott kaptak menedékjogot, Spanyolországba is vannak, Brazíliába is. Tehát lényeg az, hogy a kulcs szereplők némelyikének fölajánlottak a vádalkú lehetőségét, így elődnek is, és ennek köszönhetően jött ki, de a dolog még mindig nincs lezárva Bolíviában sem. Nem is beszélve a nemzetközi perről, ami most jutott abba a szakaszba, hogy áttörés történt, és mondjuk egy vagy másfél éven belül ítélet fog születni, amelyben kimondják, hogy Tóásó előd jogait nem tartották tiszteletben, és a reményeink szerint nagyon komoly kártérítést fognak neki fizetni.
És ha jól értem, akkor itt a ti feladatotok ebben a fázisban már az volt, hogy minél előbb kihozni őt onnan, mielőtt még a bolíviai kormányzat meggondolja magát.
Biztonságba kellett helyezni. Tehát az mindenki számára egyértelmű volt, hogy Tóásó előtt Bolíviában nincs biztonságban. Tehát neki Magyarországra kellett ahhoz jutni, hogy megnyugodjon a család is, meg ő is, hogy nem változhat egyik pillanatról a másikra a helyzet, és nem gondolhatják úgy, hogy na, akkor mégiscsak jobb, hogyha ő meghal, és mondjuk elüti a, nem tudom én, a taxi a...
És akkor, ha bezsupoltátok őt egy autóba, és padlóg ezzel a határ, vagy hogy...
Hát ez elő volt készítve, tehát arra is volt forgatókönyv, hogy ha nem kerül ki a börtönből, még onnan is ki tudtuk volna hozni, nyilván lényegesen több pénzzel és nagyobb kockázattal, ezt elődnek kellett eldöntenie, tehát mi már egy évvel a kihozatala előtt elmondtuk, hogy mi a megoldás, és ők neki kellett dönteni, hogy vállalja-e nagyobb kockázatot, vagy kivár abban a reményben, hogy sikerül megegyezni nekik. Találtunk egy olyan határállomást, ahol nem volt internet, kevésbé figyeltek oda, péntek délután mentünk, tehát egy csomó olyan pszichés tényezőt kihasználtunk, ami a sok nemzetközi bevetésnek köszönhető rutinból ered, és úgy tudtuk továbbfejlődött kihozni az országból, hogy például bolíviai hatóságok, vagy bolíviai egyenruhás nem is látta őt. Az útlevelét igen, ezt némi cirkusszal és könyörgéssel és egyebekkel sikerült neki is egy útlevelet szerezni, még egy magyar útlevelet, miközben minden magyar állampolgárnak joga van két útlevélre, de ezt valamire a magyar hatóságok nem adták ide első blikre, de lényeg az, hogy sikerült neki egy tiszta magyar útlevelet szerezni, és a határon meg tudtuk ezt úgy játszani, hogy nem tűnt föl, hogy neki miért nincsen belépőpecsétje. Pszichés nyomás volt a határőrön, sokan voltunk, sokat beszéltünk, mindenféle olyan dolgot csináltunk, ami elvonta a figyelmét. Péntek délután volt, és ő arra gondolt, hogy legyen ennek már vége, és menjek haza, és akkor így sikerült kihozni. Utána lemondott a belügyminiszter, tehát azért ennek volt következménye Bolíviában.
Gondolom, büszke vagy.
Hát, de nem mehetek többet Bolíviába cserébe, igen.
Bolíviába sem, ezek szerint Észak-Korea is volt már. Mit éreztetek akkor, amikor átértetek a határon?
Hát ez egy óriási felszabadulás volt. Tehát vannak az életben ilyen nagy pillanatok. Igazából ennek a nagy pillanata az volt, a határ után még volt egy 3 órás út, 4600 méter tengerszint feletti magasságon hoztuk ki az országból, és le kellett jönni a tengerszintre egy Arica nevű chilei településre, chilei határon hoztuk ki, és ott egy szállodába várt a nővére. És igazából ez volt a nagy pillanat, tehát amikor megálltunk az autóval, és a nővérével ugye telefonkapcsolatban voltunk, és a nővére találkozott először előddel, akkor ott mindenki sírt. Tehát az egy ilyen pillanat volt, ami úgy megmaradt sokáig az ember életében.
Úgy tűnt nekem, hogy az erdélyi történetek azért előszeretettel megtalálnak téged, és hát nyilván nem véletlen, hiszen ott nőttél fel, hogy mennyire érzed így évtizedek távlatában is meghatározónak azt, hogy ahol és ahogy felnőttél.
Voltak pillanatok az életemben, amikor ez háttérbe szorult, és ahogy az ember idősödik, megint egyre fontosabb lesz. Tehát én nem véletlenül csináltam egy Székely Szeretett Szolgált nevű alapítványt, nem véletlenül csináltunk Székely Fesztivált Budapesten. Tehát én nem szégyellem azt, hogy honnan jöttem, azt is lehet mondani, hogy büszke vagyok rá, bár nem gondolom ettől magam sokkal többnek, tehát nem azt mondom, hogy most a Békés Csabaiak kevesebbek, mint a székelyudvarhelyiek, de mindenképpen büszke vagyok rá, és ez nekem fontos.
Korábban azt a kis települést, ahol felnőttél, ugye Parajdnak hívják.
Igen.
Ez ott van Székelyudvarhelytől.
Székelyudvarhely és Marosvásárhely között van, igen.
Igen. Ilyen jelzőket mondtál rá, és egyáltalán nem pejoratív módon, de hogy ódivatú, archaikus, egymásra utalt. Ez mitől archaikusabb, vagy mitől ódivatúbb, mint mondjuk egy magyar településnek a közössége?
Az a helyzet, az a specifikus helyzet, hogy egy kisebbségben élő közösség. Tehát azért Románia a maga csaknem 20 milliós, most csaknem 20 milliós közösségével azért mindent megtesz ahhoz azért, hogy a magyarok ne érezzék magukat túlzottan jó benne. Tehát egyrészt van ez a dolog is, hogy kisebbségként egy többségben. Tehát amikor én felnőttem, akkor egyetlen egy román ember volt a településen, a rendőr, aki az élet és halál ura volt. És mindenki azzal szemben határozta meg magát, meg attól félt. És ő ezzel élt is ezzel a státuszával. Ugyanakkor azért a kis falu az mindig más, mint egy város. Tehát ott mindenki mindenről tud, nincsenek titkok, vagy ha vannak, akkor azok nagyon gyorsan kiderülnek. Egyrészt ilyen nyelvi zárványként is van, tehát azért a székhelyek nagyon specifikus tájszólással beszélnek. Magyarországra jöve egy csomó dolgot meg kell tanulni. Tehát nekem ma is van az, hogy bizonyos kifejezéseket nem értenek, mert egészen másképp mondunk dolgokat, és itt nem feltétlenül román hatásra gondolok, hanem egy régebbi magyar nyelvet, vagy kevéssé modern magyar nyelvet beszélünk, és akkor még nem beszéltünk a román meg egyéb hatásokról, és hát olyan szokások is vannak. Tehát amikor én Magyarországon megérkeztem, és a kollégáimmal ugye jó kapcsolatba kerülve ilyen helyzetekről értesültem, hogy hát a harmadik feleségemmel élek, és akkor a második házasságából származó gyerek az első házassága, vagy az első feleségem másik párjától való gyerekkel összeverekedett, akkor ezeket nem is értettem. Tehát én a családomban, vagy a tágabb közösségemben nem ismertem olyan embert, aki elvált volna. Olyan volt, aki megözvegyült, de aki elvált volna, ilyen nem. És az, hogy most a harmadik feleségem második párjának az első gyereke.
Próbálom én is követni, de igen.
Igen, tehát olyan helyzetekkel kellett itt szembesülni, ami így gyakorlatilag Székelyföldön akkor elképzelhetetlen volt. Sajnos, vagy szerencsére, ezt nem tudom, ezt a kedves hallgató döntse el, nagy erőkkel zárkozunk föl Magyarországhoz mindenben, így ezekben a kérdésekben is, tehát ott is most már sokkal gyakoribb a válás, meg mindenféle dolgok, vagy hatások érik a közösséget. De akkor, amikor én felnőttem, és mondjuk ugye a 90-es évek végéig egy egészen más típusú helyre kellett hazamenni. És ezt érdekes módon látták, és azok a kollégáim, tehát például, ha dolgozni mentünk haza, és egy fotóssal mentem, akkor ő azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy te Ártánnál váltasz nyelvet is. Tehát Magyarországon más magyar nyelvet beszélsz, mint otthon, mert nyilván az ember agyba visszaáll abba a közösségbe, és olyan szavakat kezdtem el használni, ami neki föltűnt, hogy én azokat Budapesten nem használom, és fordítva.
Volt egy kijelentésed, vagy valahol írtad, hogy mi is változott az idők során Erdélyben, vagy éppen a szülőfaludban, és ezt úgy jellemezted, hogy korábban megszokott volt, hogy az emberek hivatlanul is megérkezhetnek egymáshoz, bekopogtathatnak, és ez már ott sem működik annyira. És eszembe jutott, hogy tényleg nekem már az a természetes, hogy előtte fölhív valaki, hogyha látogatóba érkezik, de még a szüleimnél is emlékszem, hogy nagyon gyakran a váratlan vendég volt, hogy ez miért változtunk meg, és tulajdonképpen mit hoz ez magával, hogy...
Az okokat nem tudom, mert nem vagyok szociológus, és nem foglalkoztam ilyen mélyen ezzel a kérdéssel, de akkor elmondok egy másik történetet, ami engem akkor megdöbbentett, és akkor sem tudtam az okát, hogy nekem volt az életemben egy érdekes periódus, 90, tehát a rendszerváltozást követő közvetlen időszakban, amikor a Paradi Művelődés Otthon igazgatója lettem, ilyen 19-20 éves fiatalként, és ott nagyon jól kitalált hagyománya volt a báloknak. Tehát minden hónapban, vagy minden időszakban megvolt, hogy mit tudom, a szüreti báltól, a tavaszi bálon át, rendszeresek voltak ezek a ünnepségek, vagy szórakozások. Azt is mondták korábban, hogy ha nem volt késelés, akkor rossz bál volt, tehát hogyha nem volt egy komolyabb verekedés, akkor valószínűleg gyenge volt a bál. És ott Nyicu és Bandája nevű egy ilyen felsősófalvi cigányzenekar játszott, és ez volt 20 éve, és mindenkinek ez volt a természetes. 90-ben ugye megnyíltak a határok, mindenki szabadon mozdulhatott, és 90 nyarán az első generáció eljött Magyarországra dolgozni. Ez volt az a híres időszak, amikor a Moszkva téren lehetett székely embereket fölbérelni ilyen napszámos munkára, hogy mit tudom, fölásta a kertet, meg nem tudom én, kifestette a kamrát, meg ilyesmi. És amikor ősszel hazajött ez az első generáció, aki Magyarországra jött, és nyilván Magyarországon a heti napszámjából, meg vagy a napi napszámjából, meg a rossz körülményeinek köszönhetően nem a magas kultúrával került kapcsolatba, tehát nem az operába ment kerttársás után, meg nem itt tudom, Eszterházi regényeket olvasott. És megtörtént az a helyzet, hogy mondjuk hazakerültek szeptember végére, az első bált ugye meghirdettük utána, és benéztek, látták, hogy Nyicu és Bandája zenél, és be se jöttek. És akkor egy ilyen delegáció alakult a Magyarországról visszajött fiúkból, hogy odajöttek hozzám a kultúrigazgatóhoz, hogy kiadnám-e nekik bérbe a helyiséget, hogy ők csinálnának egy olyan bált, amilyet ők szeretnének. És mondtam, hogy hát jó, hát akkor persze, próbáljátok meg. És akkor hoztak egy csávót egy ilyen szintetizátoron, ami akkora volt, mint egy tekenő, és nem vagyok zene, és nem értek hozzá, de úgy lejátszotta a bált ezen a szintetizátoron, hogy én nem vettem észre, hogy az egyik dalnak hol van vége, és hol kezdődik a másik. Tehát ugyanaz a dobalap volt, talán ez a helyes technikai kifejezés, ugyanarra a dobalapra a kesergőtől a csárdásig mindent. Ez volt az a kombiné, csipkés kombiné időszak. Föntartom azt, és elnézést, ha valakit vele megsértek, hogy zeneileg értékelhetetlen módon lenyomták a bált, telt ház volt, és többet Nyicu és Bandájára vasvillával se lehetett egy bálnyi tömeget összehozni. És azóta nem értem, hogy miért dobták ki egyetlen nyári szezon alatt azt az értéket, ami előtte évtizedekig működött.
Ez csak egy példa, és számtalan mást is említhetünk, ahol hasonlóképpen mehetett végbe, és nem csak Erdélybe egyfajta idézőjelbe téve kulturális forradalom vagy változás.
Igen.
Ezzel kapcsolatban viszont neked van egy érdekes kísérleted, amiről többször hallottam, többször olvastam, és meséltél is róla, innen tudom. Ez pedig, hogy forgatsz a saját családodról egy dokumentumfilmet, immár évtizedek óta.
Most kellett volna megcsinálni a 20 éves forgatást, és sajnos erre nem kaptuk támogatást, de lehet, hogy annélkül is megcsinálom. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, és pont ezzel kapcsolatosan, vagy amiről eddig beszéltünk, ennek a nyomán kezdődött. Ez arról volt szó, hogy itt azt láttam, hogy itt Magyarországon nagyon eltávolodtak egymástól a családtagok. Tehát, és erről olvastam egy magyar szociológiai felmérést, hogy a század előn, és most itt nem a 2000-es évszázadra gondolok, hanem az 1900-as években, akkor tizenvalamennyi emberről tudta egy ember pontosan megmondani, hogy egy adott napszakban nagy valószínűséggel az mit csinál. Tehát tudta azt, hogy ha mondjuk délután 4 óra van, hogy akkor István akkor jön haza a munkából, és ezt csinálja, a másik meg most éppen a krumplit kapálja, nem tudom én. Tehát ismerték az emberek egymás életét annyira, hogy 10-nél több tárcsukról tudták ezt megmondani, és ez a szám a 90-es évek végére Magyarországon 2-re csökkent. Tehát csak a közvetlen háztartásodban élő emberekről tudod gyakorlatilag fél órás csúszással megtippelni azt, hogy ő nagy valószínűséggel mit csinál.
Ez nagyon izgalmas, főleg azért, mert közben azt hiszük, hogy a Facebook miatt mindenkiről mindent tudok.
De csak nagyon felületes. Azt tudjuk, hogy mit főzött. És a lényeg az, hogy volt egy ilyen vélekedés a magyarországi társadalomban, hogy bezzeg Erdélyben, a kis falvakban még ezek a régi szép dolgok működnek, ismerik az emberek a családot, találkoznak egymással és egyebek. És akkor azt akartam megnézni, hogy ez valóban így van-e, és egy szerencsés véletlennek köszönhetően nagyon jó barátomnak vizsgafilmet kellett csinálni pont a színművészeti főiskolán operatőr szakon, és akkor kitaláltuk ezt, hogy csinálunk a rokonságomról. Én anyai ágon egy nagy családból származom, 16-an vagyunk unokatestvérek, és ugye én vagyok a Budapestre elszármazott kvázi híres ember, tehát nekem kicsit több mindent megengednek, és akkor én mindenkihez elmentem egy kamerával, és kérdezgettem, hogy te tudod-e, hogy Babi unokatestvérünknek hány gyereke van? Persze, 2. Hogy hívják? És akkor már bajban volt, hogy hoppá, az egyiket tudom, de a másik már nem biztos. És akkor gyakorlatilag ennek mentem utána, hogy ez a mitosz, mert később kiderült, hogy ez tényleg csak mitosz, hogy már Erdélyben sem él, hogy nem tudjuk. Mert ilyeneket kérdeztem, hogy de mire vágyik Julika? Vagy mit vett legutóbb, ami neki fontos. És akkor kiderült, hogy ilyen felületes ismerettség van, még mindig jobb, mint Magyarországon, mert még viszonylag találkoznak, de ez is kiderült, hogy többnyire temetéseken és esküvőkön találkoznak, meg ha spontánul összefutnak. Az is egy nagyon érdekes, hogy nekem a teljes családom, az a 16 ember nem ment szét a világba, én vagyok az egyetlen, aki messzire ment, vagy Parajdon, vagy a Parajtól 36 kilométerre lévő Székelyudvarhelyen vannak. Ennek ellenére már a 90-es években nem tudtak mindent egymásról. És akkor azt csináltam, hogy a végén, ugye a film arról szólt, hogy mindenkihez elmentünk, és akkor a végén kibéreltem a hegyen egy ilyen teljesen zárt, de akkor még nem is volt Facebook, meg nem kellett a mobiltelefonokat kikapcsoltatni, de a hegyen béreltem egy ilyen villát, vagy egy ilyen szálláshelyet, és akkor 3 napra összezártuk a családot, és hát ilyen elképesztő felfedezések lettek, hogy milyen jó fej a Babikának a felesége, akit eddig csak 3-szor láttam egy lakodalomba, meg milyen jó fejek a gyerekek, összebarátkoztak a unokatestvérek gyerekei egymással, tehát egy ilyen egészen megható családi esemény lett, és ezt megismételtük 10 év múlva, és most kellett volna megcsinálni a 20 évest is. És azt egy egyedi lehetőség látni azt, hogy például hogyan fejlődtek a lakásbelsők, ki hogyan él most. Mi korábban arra vágyott, hogy mit tudom, legyen egy mosógépe, most már azt szeretné, hogy ne 4 éves autója legyen, hanem 1 éves. Tehát azért nyomon követhető Erdélyben is egy komoly gazdasági előrelépés, függetlenül attól, hogy még mindig vannak problémák. Ugyanakkor ez az érzelmek és a baráti kapcsolatok kiüresedésével is járt sajnos.
De tulajdonképpen szociológusoknak ez aranybánya, ez a film, de gondolom a...
Nekem is nagyon érdekes volt a saját családomat ezt így megismerni, és hát nálunk is megtörtént az, hogy most már, és ezért is akarnám ezt a 20 éves megcsinálni, nem biztos, hogy minden szereplő vállalná, mert ami korábban szintén kevéssé volt jellemző Székelyföldre, a széthúzás is megjelent. Tehát én azt korábban nem tudtam volna elképzelni, ami Magyarországon azért benne van, hogyha ő jön, akkor én nem. Ez ilyen nem volt Erdélybe. Ez most már megjelent, hogy ilyen feltételek vannak, hogy én annyira haragszom X-re, hogyha ott lesz, akkor én inkább nem megyek. Mindig azt lehet mondani, hogy ne hülyéskedj már, hát akkor ölejétek meg egymást, és felejtsétek el a hülyeséget. Ez már nem biztos, hogy működne Erdélyben.
Ennek mi lehet az oka, anélkül, hogy most kis regényt írnánk erről, de lehet, hogy találtál valamit.
Bezárkóztunk magunkba, tehát például ami az én gyerekkoromban, meg még később is teljesen természetes volt, hogy közösen nézünk meg dolgokat, foci meccset, filmet, stb., azok már nincsenek. Tehát nagyon hülyén nézne valaki, hogyha a szomszéd, ha beállítanék, hogy nézzük meg együtt a nem tudom én, a Szulejmánt az RTL-en, nézze, hogy ez megbolondult. Miért nem nézi meg otthon?
Ez pedig korábban teljesen természetes
volt. Ez korábban teljesen természetes volt. És valószínűleg, hogy olyan szintű ez az egyénieskedés dolog, ami a világra mindenhol jellemző, hogy így elmagányosodnak az emberek, és csak magukat törődnek, hogy ez megérkezett oda is. Tehát azért Erdély is a világ része, a globalizáció hat, és ma már egy székelyföldi családi ebédnél is az a fő kérdés, hogy a gyerektől valahogy a gyerekkel letetessük, meg talán a felnőttel és a mobiltelefont, hogy fölnézzen a húsleves kanalázgatása közben, és legyen néhány emberi mondata, és ne posztoljon arról, hogy milyen nagyszerű családi ebéden vesz részt.
Igen, erről nemrégiben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, aminek az volt a lényege, hogy a jövő arisztokráciája az lesz, akik képesek elszakadni a közösségi médiától, és elég figyelemmel fordulni valami felé, ami valóban értékes, nem pedig az, akiknek a családja megfelelő pénzkereteket biztosít arra, hogy megvásárolják a következő telefonjukat. Tehát az időmilliómosok lesznek az idő, a jövő milliómosai.
Ez valóban így lehet, és ami számomra nagyon riasztó tanulság, hogy a világon akárhova megyek, nagyjából ugyanarra vágynak a gyerekek. Tehát a Szudán menekültáborban is iPhone 7 vagy 8 az etalon, és mondjuk Messi szeretne lenni, vagy Ronaldo. Tehát olyan szinten univerzális lett a kínálat, és mindenhol ugyanaz, hogy nincsenek nagyon lényeges különbségek, és ezeken meg kifejezetten zavar, hogy a világ összes szállodájában ugyanannak a nem tudom, 5 cégnek a termékét lehet kapni, tehát Bounty csoki van, Amstel sör, whisky, és nem tudom mi, és a helyiért meg kell küzdeni. És nem is értik sokszor. Tehát, hogyha én lemegyek a recepcióra, és azt mondom, hogy jó napot, azért szeretném megkóstolni a helyi sört, hol lehet kapni, akkor jó esetben mosolyogva eligazít, de lehet, hogy a fejében ott motoszkál, hogy ki ez a különc, mit akar, hát miért nem jó neki a hely nekem, vagy az Amstel, vagy stb. Tehát olyan szinten egységes lett a kínálat, és egységesek lettek a vágyak, de nem egységesek annak a lehetősége, hogy a vágyat beteljesítsd. Tehát a Dél-Szudán kamasz sokkal frusztráltabb lehet adott esetben, mint a francia, mert neki az iPhone 7 az sokkal távolabbi álom, mint mondjuk egy francia vagy egy belga kamasznak. Miközben ugyanarra vágynak.
Szerinted hova vezet ez?
Hát ezt nem tudom, hogyha tudnám, akkor lehet, hogy nem itt tartanék, de félek attól, hogy nem vezet jóra. Irrealitásokat kergetünk, tehát egyszerűen van ez a mondás is, ugye, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, tehát én erről nagyon sokat is próbálok írni, most legutóbb a lap leállása előtti utolsó vezércikemben is erről írtam a politikai eredmények meg a választások kapcsán, hogy teljesen irreálisan értékeljük a saját életünket. Tehát nem tudunk már olyan dolgoknak örülni, hogy élünk, van meleg víz, egészségesek a szeretteink, van amit enni. De nekem ezért jók ezek a nagyon durva utak, hogy visszaránt ebbe a valóságba, mert rájövök, hogy ez mennyire fontos. Amíg ez, tehát ami van, az standard lett, és annak már nem örülünk. Volt egy kolléga, nőklapjánál dolgozott Schiffer Erzsébet, és neki volt egy nagyon jó rovat címe, az volt a neve, hogy tanuljunk meg vágyakozni azok után, ami már a miénk. Mert az van, hogy ami már a miénk, az már ki van pipálva, és sokkal gyorsabban találunk új célokat, ezért mondom azt, amikor valaki azt mondja, hogy politikusoknál, hogy na hát ezek már loptak eleget, nem fognak. A vágyaink sokkal gyorsabban mennek. Tehát nincs olyan, hogy egy politikus azt gondolja, hogy én eleget loptam, és több nem kell. Hogyha nekem most jachtom van, akkor a magánrepülőgép kell. Ha az van, akkor már űrutazást szeretnék. Tehát mindig lesz valami, és az sokkal gyorsabb a vágy, mint a realitás.
Na hát az interjú végére hagytam egy olyan kérdést, amit nem lehet megkerülni, nagyon hiányozna a beszélgetésből, ugyanakkor a hallgatókat arra is kell figyelmeztetnem, hogy ez egy elég összeférhetetlen kérdés lesz, mert a Csabával én évekig egy lapnál dolgoztam, a Magyar Nemzetnél, sőt, bár a Csaba rengeteget utazott közben, legalábbis papíron még talán főnököd is voltam, de muszáj rákérdeznem, hogy ugye itt a Magyar Nemzet körül történtekre. Mégpedig azért, mert 2015-ben volt ugye ez az úgynevezett G-nap, aki talán nem követte az eseményeket, azoknak mondanám el, hogy itt arról volt szó, hogy a Magyar Nemzet tulajdonosa Simicska Lajos ugye összerúgta a port Orbán Viktorral, és hát nagyon röviden arról volt szó, hogy a Magyar Nemzet napilap úgymond kikerült a kormánypárt bábáskodása alól, és ezt különféle munkatársak különféleképpen élték meg, de Csaba, veled megjelent egy interjúkötet a G-nap előtt egy évvel, ahol többek között beszéltél arról is, hogy mennyire fontos neked az újságírásban a konzervativizmus, bizonyos tekintetben a jobboldaliság. Úgyhogy azt kérdezném, hogy miért maradtál a G-nap után?
Székelyföldön van egy település, Décs falvának hívják, és nem szoktak harangozni. És amikor ezt a turisták megkérdezték, hogy Décs falván miért nincs délben haragszó, akkor azt mondták, hogy annak 100 oka van, de az első az, hogy nincs harang. Tehát nekem a kérdésre a válasz, a rövid válasz az, hogy például azért maradtam, mert nem hívtak máshova. De nyilván ennél sokkal bonyolultabb a történet, az egy nagyon jogos kérdés lenne, ha ilyen, mi lenne, ha módon beszélgetnénk, hogy mentem volna, ha hívtak volna, de nem, erről nem kell beszélgetni, hiszen nem hívtak. A másik válaszom, vagy a válaszom másik része az az, hogy a magyar nemzet szerintem jobb lett azután, hogy megtörtént ez a válás. Kétségkívül jóval színesebb lett a szerzők köre, tehát nagyobb merítésben dolgoztak, vagy alkalmaztak újságírókat, de olvashatóbb és újságszerűbb lett szerintem, és én mindig azt szoktam mondani, hogy én csak azért vagyok felelős, amit én írtam, hiszen nem én vagyok a Magyar Nemzet tulajdonosa vagy főszerkesztője, nyilván minden újságíró a saját írásaiért vállalhat felelősséget, és az a 3 év, ameddig tartott a Magyar Nemzet a G-nap után, az életemben az egyik legszabadabb periódus volt, tehát azt sem mondták meg, hogy miről írjak nekem, és azt sem mondták meg, hogy miről ne. Korábban volt arra példa, hogy megírtam mondjuk egy jegyzetet, és úgy a lapvezetés úgy ítélte meg, hogy az túl kritikus az akkor fennálló hatalommal, a Fidesz vezette kormánnyal szemben, és ez nem jelenhetett meg. Nyilván arra is volt példa, és ennek nagyon örülök, hogy jogos kritikákat fogalmaztunk meg. Én azt gondolom egyébként, hogy az újságírónak ez a feladata, függetlenül attól, hogy polgári kormány van, vagy másik hatalmon, függetlenül attól, hogy adott esetben a barátai vannak hatalmon, vagy nem, hogy a hatalomban szemben a kritikát megfogalmazza és gyakorolja, és én ezt próbáltam tenni, amikor engedték.
Ugyanakkor ennek az itt töltött 3 évnek azért voltak rád nézve következményei, ha jól sejtem.
Voltak és vannak, tehát egyrészt emberi kapcsolatok mentek tönkre, egyrészt a volt kollégákkal, másrészt azon politikusokkal, akik árulónak bélyegeztek. Volt, aki meg is fogalmazta, hogy bűnösen sokat maradtam az ellenfélnél, és ezért van baj. Ez is egy érdekes helyzet, mert a Fidesznek nagyon szelektív a memóriája. Ugye van olyan politikai ellenfelük, konkrét politikai ellenfelük, akivel kiválóan és harmonikusan tudnak most együtt dolgozni. Kóka János például a korábbi liberális miniszter, aki a polgári oldal egyik fő mumusa volt. Emlékezzünk csak arra a mondására, hogyha egy mocsarat akarnak lecsapolni, akkor nem a békákat szokták megkérdezni. Mondta ezt egy ilyen népnyúzó intézkedés bejelentése után. Na ez a Kóka János ma diplomata útlevéllel járja a világot, és kiválóan tud üzletelni a NER közeli emberekkel.
Miközben te béka lettél ezek szerint valamit az ő szemükben.
Igen, mi olyan szinten, én is, más is, aki bűnösen sokáig maradt, leírtak. Tehát itt az van, hogy ugye ezt konkrétan is mondták egy tévéműsorban, hogy az árulókat leszokták lőni. Tehát gyakorlatilag a megsemmisítésünkről is közbeszédben megy a közbeszéd, és hát én ezt egyrészt felháborítónak, másrészt egyszerűen elfogadhatatlannak tartom. Tudomásul vettem. Egyébként sem túl jó az, hogyha egy újságíró barátkozik a politikával. Hát ez a szakasz megszűnt az életemben, valószínűleg ez egy tévút volt. Politikusokkal nem kell jóba lenni, a baráti kapcsolatok azok egészen más rendjén, más szintjén vannak az életnek, nem politikusokkal kell bratyizni.
Mintha valami fajta székely dacosság lenne abban is, hogy ugye előrukkoltatok egy új lappal a Magyar Nemzet bezárása után, tehát ugye itt ugrottunk egyet, mert arról nem esett még szó, hogy a Magyar Nemzet ugye megszűnt, tehát a közös munkájunk megszűnt. Április 11-én 2018-ban, aki esetleg ezt az adást sokkal később hallgatja, de nem adtátok fel, tehát a bezárás után előrukkoltatok egy olyan lappal, hogy Magyar Hang, ennek én már nem vagyok a munkatársa. Egyáltalán hogyan jött az ötlet, vagy hogy kerültél ebbe bele?
Amikor megszűnt a magyar nemzet, és ugye ezen a bizonyos keddi napon megtudtuk, vagy hétfői napon, hogy az utolsó lapot kell elkészíteni. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy és a lapon belüli státusomra is jellemző, hogy én mindig akkor kellett vezércikket írjak, amikor nagy baj volt. Tehát 2002-ben, amikor a Fidesz elveszítette a választást, és egy nagyon megdöbbent és reményvesztett polgári tábor volt, akkor megtaláltak, hogy írjak vezércikket, és írjak valami biztatót. Ugyanígy az utolsó lapba is nekem kellett, az utolsó megjelent magyar nemzetbe is nekem kellett vezércikket írnom, és utána gondolkodtunk azon, hogy hát azért nem kellene ezt így ilyen föltett kézzel elvonulni, és akkor találtuk ki azt, hogy csinálunk még egy utolsó számot, egy szamizdat magyar nemzetet, mert a kiadó nem engedte, hogy a logót használjuk, és akkor megint előjött a múltam, a Baptista Szeretetszolgálatnál elvégzett logisztikai munka, ugyanis kiderült, hogy hát a kiadó nem volt velünk ebben a történetben, az újságírók dobták össze a pénzt, meg adományokat fogadtunk el, nyomda számlára, de nem volt nyomda. És akkor ugye napilapos tempóban dolgoztunk, péntek reggel derült ki, hogy nincs nyomda, péntek estére, hogy szombatra ki tudjuk nyomtatni a szamizdat nemzetet.
Annak voltok, ahogy nem volt nyomda, csak a sietség, vagy volt, aki esetleg félrelevált?
Egyértelmű politikai okai vannak, hát például ugyanaz a nyomda, amelyik előtte nyomta a magyar nemzetet éveken keresztül, az hirtelen kapacitás hiányra hivatkozva utasított el a szamizdat.
Miközben magyar nemzetet már nem nyomtattak.
Miközben magyar nemzetet, tehát fölszabadultak kapacitások. És azt azon a héten szabadult föl, tehát én nem hiszem azt, hogy mondjuk kedden felszabadul egy kapacitás, és pénteken már kiadták másnak. Azért ennyire nem telített a magyar sajtópiac. De további 5 nyomda is hasonlóan döntött, és ugye én nyertem meg ezt a feladatot, hogy te ilyen helyzetekben szoktál működni, ugye amikor egy mentőcsapattal megyünk logisztikusként, akkor egy összeomlott infrastruktúrájú országba kell megoldani feladatokat, tehát az ilyen kárelhárításban van gyakorlat, és akkor így gyakorlatilag ennek köszönhetően lettem ilyen lapigazgató, és Szlovákiába találtunk egy nyomdát, aztán találtunk egy magyarországit is, és akkor már arra gondoltunk, hogy ilyenkor a paranoiák is, talán vélt vagy valós félelmek is előjönnek, hogy mi van akkor, hogyha esetleg pont akkor éjszaka lesz a szlovák-magyar határon egy kamionstopp, ezért a Váci nyomdának, egy német tulajdonban lévő magyar nyomdának az ajánlatát is elfogadtuk, és akkor 20 000-et kinyomtattunk Vácot, de abban sem mertünk 100%-ig bízni, mert hogyha elveszik a villat, vagy épp akkor romlik el a nyomdagép, akkor nem lesz nekünk szamizdatunk. Tehát lényeg az, hogy 20 000-et Vácot, 20 000-et Pozsonyban nyomtattak, és kiosztottuk ezt a 40 000 példányt, és akkor éreztük meg azt az olvasói szeretetet, ezt ingyen osztottuk egy óriás tüntetésen Budapesten, 26 kiló apró pénz gyűlt össze a 4 darab székely szalmakalapban, amit vittem, utolsó pillanatban eszembe jutott, hogyha valaki adományt akar adni, akkor azt fogadjuk el, és ez egy olyan pozitív élmény volt a közösségnek, az újságírói közösségnek, hogy azt mondtuk, hogy ezt valahogy folytatni kell. Ha ennyire szeretnek az olvasók, akkor találjunk ki valamit. És akkor így kezdtünk ötletelni, és így lett a Magyar Hang heti lap ötlete. Ugye úgy gondoljuk, hogy a napi lap létrehozása az egyrészt meghaladja a lehetőségeinket, másrészt az iszonyú pénzbe kerülne. Így 0 pénzből létrehoztunk egy heti lapot, és elkezdtük csinálni. Ebben megörököltem a lapigazgatói tisztséget, tehát én alapvetően újságíró vagyok, és az is szeretnék lenni, de ez a feladat megtalált, és nem volt, aki csinálja, ezért kénytelen vagyok csinálni. És hát nagyon pozitív élmény volt az, hogy az első 10 napban 1000 előfizető jött össze egy olyan nyomtatott sajtópiacon, amely egyre szűkül. Meg kellett kötni a különböző terjesztő cégekkel a szerződést, tehát nagyon sok munka van, naponta 18-20 órákat dolgozunk, még mindig, de most már ott tartunk, hogy 10 000 fölötti példányszámba kell nyomni a lapot. Nagyon sok helyen kapható az országban, de még nem elég helyen. Nem gondoltam volna, hogy a 21. században ilyen problémák vannak, hogy mondjuk 40 napba kerül bekerülni a benzinkút hálózatokra, miközben jön a nyár, és az emberek jelentős része benzinkútaknál vásárol újságot. Azt sem gondoltam volna, hogy az olvasói réteg az ennyire előregedett, tehát például a sárga csekk az megkerülhetetlen ma a 21. században. Ezt sajnos mi még nem tudtuk produkálni, tehát az a bank, amelyiknél van az a vállalkozás, amely kiadja a lapot, az 3 hétre gyártja le a sárga csekket, és nagyon sok előfizetőt veszítünk el emiatt, vagy késve tudunk megszerezni. Nagyon hosszú listánk van, aki akkor fog előfizetni, ha küldünk neki sárga csekket.
Magyarország még mindig a sárga csekkek országa, ezt nem sikerült levetközni, úgy tűnik.
Nem, nagyon, nagyon fura tapasztalatokat szerzünk, de ugyanakkor nagyon felemelő tapasztalatokat is. Például van egy kanadai támogatónk, aki egy $1000 csekket küldött az indulás megkönnyítésére. Sajnos nem lettünk soros szervezet, mert ezt a csekket nem tudtuk felhasználni, mert a 21. században Magyarországon nem lehet beváltani amerikai dollár alapú csekket, ezért kénytelenek voltunk meggyújtani egy szerkesztőségi ülésen, és ezt videón dokumentáltuk.
Atyaisten.
Tehát egész egyszerűen olyan típusú logisztikai feladatokkal kell megbirkóznom, amelyekről nem is tudtam, hogy léteznek.
De ezt most nem is értem, hogy miért nem lehet beváltani egy Amerikából küldött
csekket? 2017 óta Magyarországon dollár alapú csekket nem lehet beváltani.
És ennek mi az oka? Valami nemzetbiztonsági kockázat?
Nem, valamit olvastam, az egyik ilyen gazdasági lap írta erről 2017-ben, nyilván utána néztem én is, hogy valami, a magyar bankok összevesztek az amerikai bankokkal, valami elszámolási probléma van, és túl sokba kerülne nekik beváltani a csekket, ezért megszűnt. Az amerikai dollár alapú csekk beváltása megszűnt. Eurós csekket be lehetne váltani, de mi nem euróba kaptuk az adományt, hanem amerikai dollárba, ezért meg kellett gyújtanunk ezt a csekket.
Ez egészen szürreális történet.
Volt egy ötletem, ezt azért elmondom, mert sajnos nem sikerült, mert a kollégák leszavaztak, de én azt javasoltam, hogy ezen a szerkesztőségi ülésen csináljunk egy videót, és übereljük a Vajna Timeát, akinek volt egy olyan videója, így a közösségi oldalakon komoly karriert futott be, hogy aranyat evett valahol Dubájba, vagy valahol. És mondtam, hogy hát mi ezt azzal tudnánk überelni, hogy mi megesszük az $1000 csekket, mert ez talán még nagyobb poén lett volna, de a kollégák úgy gondolták, hogy ne provokáljuk a kedves olvasót, úgyhogy ezt leszavazták.
Az jutott eszembe, itt hallva ezt a történetet, hogy ez egy elég romantikus történetnek tűnik. Te mennyire hiszel ezekben a romantikus történetekben?
Nagyon őszinte leszek, én azért mentem bele ebbe a sztoriba, mert nem akartam cserbe hagyni a kollégáimat. Tehát nem hiszek abban, és nem hittem abban, hogy van feltámadás. Azt viszont tudtam, és ma is úgy gondolom, hogy gyászmunkának sem rossz. Tehát sokkal jobb embereknek valami feladatot adni, és munkába temetkezni egy olyan helyzetben, amikor egyébként depressziósan ülnének otthon, és szuicid gondolatok járnának a fejükben, hiszen megszűnt egy munkahelyük. Nekem 18 évet jelentett az életemből a Magyar Nemzet, és terápiának sem rossz az, hogy most napi 18-20 órát dolgozunk, és létrehozunk egy lapot. Ha sikerül, akkor megérte. Tehát most pillanatnyilag az van, hogy senki nem kap fizetést a lapnál. Mindenki a saját munkáját teszi be a jövő érdekében, és úgy van az üzleti terv kitalálva, hogy ha elérjük a 10 000 eladott példányszámot, akkor 25-30 embert meg tudunk menteni. Ha nem sikerül, akkor legalább állva haltunk meg, megpróbáltuk. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy mi a részünkről, amit lehet, azt megtettük, a legjobb tudásunk szerint. Nyilván nem értünk hozzá, tehát én a lapigazgatást is tanulom. Életemben nem gondoltam volna azt, hogy mondjuk közterületeket fogok éjszakákon átkódolni. Megkérdezem, lehet, hogy már olvastad Facebookon, és így lelövöm a poént, de szerinted hány közterület fajta van Magyarországon jelenleg?
Hát én 3-at tudnék megnevezni, utcatér, kököz.
226 van, 226 Isten. Kódot kell írni. Gyakorlatilag vannak Magyarországon emberek, akik aknában, udvarban, dűlőn és különböző helyeken laknak, és a Magyar Postának úgy kell leadni a megrendelői táblázatot, hogy nem azt írjuk, hogy Kossuth Lajos út, hanem Kossuth Lajos 1, mert az útnak, nem bocsánat, az útnak 2, tehát Kossuth Lajos 2. Ha valaki Kossuth Lajos utcában lakik, akkor az Kossuth Lajos 1, és hát van még udvar, meg útja, meg stb. Az útja 194-es például, ezeket már kívülről tudom.
Ebből egy könyvet is írhatnál később.
Igen, tehát mondom, olyan típusú logisztikai feladatokat kell megoldani, amiről nem is tudtam, hogy léteznek. Ez egyrészt nagy kaland is, meg túlzás azt mondani, hogy élvezem, de kétségkívül kihívás. Tehát én szeretem a feladatokat, most talán kicsit sok is van belőlük, és azzal tudom magam megnyugtatni, hogyha nem sikerül, és nem fogunk tartós pályán állni, hogy legalább megpróbáltuk. Igyekezzük ezt nagyon becsületesen csinálni, tehát például addig nem nyúlunk hozzá az előfizetői pénzekhez, amíg nem teljesítettünk, hogyha meg kell állni, akkor tudjuk visszaadni. Tehát ne az legyen, hogy bocs, de eltűnt a pénz, és akkor mindenki írjon haza. Én azt gondolom, hogy ez egy becsületes hozzáállás, és majd a jövő eldönti, hogy egy olyan piacon, ahol az olvasók előregednek, egyre kevesebben hajlandóak pénzt adni az újságért, és egyre kevesebb kiadvány marad talpon, nagy kísérlet és nagy kérdés, hogy nekünk sikerül-e talpon maradni. A Magyar Nemzet hétvégi magazinjának ilyen 17-18 ezer olvasója volt. Tudatosan a hétvégi magazin szellemiségét, tartalmát visszük tovább. Napilapos formátumban is adjuk ki, csak kicsit bővebb terjedelemmel, 24 oldalon, kicsit több közélettel, és hogyha ezeknek a felét meg tudjuk fogni, akkor van remény. Bízunk benne, hogy sikerülni fog.
És igazából hát megnyílhatnak más lehetőségek is, például digitális vagy online formában is léteznek előfizetői modellek.
Van de már 60 digitális előfizetőnk, tehát ezt is próbáljuk.
Tehát lehet, hogy egy ilyen jövő fölé is el lehet mozdulni, ha sikeres lesz ez az újság, ez a brand. És nekem tényleg úgy tűnik, hogy ez egy win-win szituáció, mert ha állva haltok meg, akkor is megérte, hogy említetted, de ettől függetlenül azért én nagyon, nagyon drukkolok nektek, hogy ez sikerüljön. Hiszel-e valami olyasmiben, amire mások azt mondanák, hogy őrültség? Vagy teljesen irracionális?
Hát a magam módján vallásos vagyok, erre az ateisták azt mondják, hogy hülyeség, de például nem úgy vagyok vallásos, tehát nem reformátusnak kereszteltek, de nem érzem magam egyetlen vallás elkötelezett hívének sem, de hiszek abban, hogy van Isten, és van egy felsőbb egyrészt igazság is, tehát én bízom abban, hogyha majd egyszerűen eljön az idő, akkor nem találtatok könnyűnek, és abban is hiszek persze, hogy az itt elkövetett bűnökért felelni kell.
Volt életedben, vagy akár mostanában olyan könyv, dokumentumfilm vagy film, ami nagyon meghatározó élmény volt, és akár befolyásolta is azt, hogy merre lépj tovább, merre menj.
Több is van. A legfontosabb az a Vargas Llosának a Beszélő című könyve. Ő egy a Macsenga indiánokról írt egy nagyon érdekes könyvet, ők egy Amazonas menti törzs, ahol van egy olyan funkció, a beszélő, ami arról szól, hogy van egy valaki, akinek nincs családja, nekem sincs családom, és az a feladata, hogy az egymástól elszigetelten és viszonylag nagy távolságra élő törzsek között kapcsolatot tartson. Tehát átmegy az A törzsből a B törzsbe, ott mindenki eldobja a kapát, kaszát, leülnek köréje, elmondja az illető, hogy mi van azoknál a törzseknél, ahol előtte járt, hogy ki halt meg, ki kit vett el, milyen események történtek, utána meghallgatja ennek a törzsnek az újdonságait, megetetik, alszik egyet, és elindul a következőhöz. Tehát ez a Kerouac-féle úton lenni boldogság permanens állapotában van, és én amikor elkezdtem ezt a szakmát, akkor valamiféle ilyen beszélő szerettem volna lenni, aki állandóan úton van, és azon a helyszínen elmeséli a többi helyszíneken tapasztalt dolgokat, ott is felszedi az információjukat, és következő nap tovább indul. Nagyon jó dolog utazni. Tehát nagyon sok ember van, aki fél az ismeretlentől, meg fél attól, hogy valami nem úgy sül el, ahogy elképzelte, és én mindenkit arra bíztatnék, hogy több spontaneitás. Tehát nagyon jó úgy elindulni, hogy nem biztos, hogy tudom, hogy hol fogok aludni, meg mi lesz. Ma már annyira jó ki van találva a világ, hogy bárhol minimális pénzzel is meg lehet élni. Nyilván kell egyfajta, nulla forinttal nem lehet elmenni. De most már nagyon kevés pénzzel is el lehet menni, és nagyon kevés pénzből is elérhetőek meglepő jó dolgok. Tehát én most abból csinálok sportot, ez nyilván egyfajta kényszermegoldás is, de nagyon tetszik, hogy vadászom az ilyen nagyon olcsó helyeket. Tehát itt a fapados társaságok most már ilyen 3-5 ezer forintokért is ajánlanak jegyeket, és például így fedeztem föl, és nagyon pozitív élmény volt újra Szarajevót. És Szarajevóban akkor voltam, amikor lőttek 20 éve. És most megint elmentem, 6000 forint volt oda-vissza, és zseniális 3 napot sikerült eltölteni.
És mit csinálsz ilyenkor, amikor olyan helyre mész, amivel nem tervezted, hogy mész, csak mondjuk kidobja a gép, hogy ide most épp van repülőjegy?
Nagyon jó dolog az is önmagában, hogy az ember csak úgy van, és akkor leül a helyiekkel kávézni. Minden településen, ahova megyek, ha van rá időm, elmegyek a piacra. Az a legjobb dolog. Ott el lehet tölteni 2-3 órát, ott látod, hogy mi az, ami helyi. Tehát ott igazán lehet helyi kaját enni, lehet helyi dolgokat látni. Nagyon jó egyébként az is, hogyha vannak ilyenek a településen, hogy ilyen nagy vasúti pályaudvar, vagy autóbusz megálló, vagy valamilyen közlekedési csomópont, mert a hétköznapokkal igazából ott találkozó. Nyilván nagyon jó egy luxusszállodába is elmenni, és kellemes és kényelmes lehet, de hogyha a hely szellemére vagy kíváncsi, akkor a piacra menj el, meg a legnagyobb forgalmú vasút vagy buszállomására, hiszen ott történik a hétköznap, és ott történnek azok a dolgok, ami a helyiekkel történik.
Némileg extrém turizmusra is hajaz, mondjuk, hogyha valaki Szarajevóból azért ül egy budapesti repülőgépre, vagy a Rákos rendezői pályaudvart megismerhesse.
Igen, de az a Szarajevó igaz arca. Tehát nyilván Szarajevónak is biztos van 4 csillagos szállodája, abban is nagyon jól el lehet ülni, de hogyha 4 csillagos szállodából csak a legközelebbi kocsmáig jutsz el, ahol berúgsz meg a legközelebbi étteremig, akkor lehet, hogy olyan élményekből maradsz ki, amit kár kihagyni. Nyilván, aki erre vágyik, tehát aki végig dolgoz öt napot, és azt mondja, hogy a hétvége két napján ő jól akar érezni magát, az akkor nyilván menjen nyugodtan wellness szállodába, és élvezze jó magát, de én kíváncsi vagyok azokra a helyekre, és azokra az arcokra és emberekre, ahova eljutok. És akkor ezért egy, adott esetben kellemetlen is lehet, hogy reggel korán fölkelsz egy piacon, de 12-kor már nem azt látod a piacon, mint mondjuk reggel 8-kor. Tehát érdemesebb reggel 8-kor menni a piacra, és nem 12-kor, amikor már csomagolnak az árusok, és már csak a lepattanó embereket látod, vagy a későket, vagy a többi turistát, aki akkor ért rá.
Tehát kíváncsiság és mesélés, beszélés. Talán így lehetne ezt összefoglalni. Mert köszönöm, Csaba.
Én köszönöm, egy élmény volt.
A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra.